sportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Néhány perccel ezelőtt itt a visszajátszásban idéztük Milák Kristóf úszását 100 méter pillangón Párizsból, és a kommentátor Katona László volt. Hát a következő percekben pedig élőben közvetít Katona László Párizsból, amikor Milák Kristóf 100 méter pillangón csobban a vízbe, úgyhogy kapcsoljuk Párizst.
Köszönöm szépen. Milák Kristóf esetében még egy kicsit, meg Márton Rihárd esetében egy kicsit még várnunk kell. Egy futam még hátra van, és aztán jön majd a két magyar, illetve Kós Hubert majd utánuk jön. Hárman indulnak ebben a versenyszámban a magyarok közül, de csak kettő juthat tovább. Jó esetben azért ketten tovább fognak tényleg jutni, de még az is elég valószínű, hogy a legjobb 16 időt, vagy a legjobb 16 közé be tudna menni mind három magyar, csak az időeredményeket tekintve, de nem tudnak mindhárman majd elindulni, például a délutáni futamokat tekintve. Arról nincs információ, hogy Kós Hubert mondjuk visszalépett volna, de a Milák Márton kettős se úgy néz ki, hogy a Márton Rihárd egészen biztosan nem, de hogy Milák Kristóf például ne vállalná, vagy ne vállalta volna a mostani reggeli úszását. Ráadásul azért ez a 100 pillangó, ez neki az egyik legbiztosabb pontja, hiszen 2020-ban Budapesten, ami 21-ben volt, valójában 22-ben Rómában és Belgrádban is ő nyerte meg az Európa bajnokságot. Ugye olimpiai bajnok, olimpiai ezüstérmes ebben a versenyszámban, úgyhogy abszolút a lez egyik, hanem a legnagyobb esélyese tényleg a 100 pillangónak. De még egy kicsit kell várni, mert jön a 4-es futam, ami elrajtolt, Pekarski az 5-ösön, a belarusz versenyző, aki 50 pillangón századra ugyanolyan időt úszott az elődöntőben, mint Milák Kristóf. Egyikük az egyesen, a másikuk a nyolcas pályán zárt, vagyis indította akkor a döntőjét, és ugye Milák Kristóf tegnap 50 pillangón hatodikként zárt, nem sikerült az éremszerzés, Pekarskinak sem, ő nyolcadik lett úgy zárójelben. Az országos csúcsot Kristóf tartja, 49,68 század másodperc, ezt még Tokióban úzta, tehát egy kicsit erősebb idővel tudott olimpiai ezüstérmes lenni, mint olimpiai aranyérmes, hiszen épp hogy 50 másodpercem alatt tudott akkor Párizsban két évvel ezelőtt Kristóf úszni a döntőben, de Tokióban 49,68-al diadalmaskodott. Egyébként ott akkor a japán fővárosban Caleb Dressel tudott nyerni, ővé a világcsúcs 49-45-tel. Talán ezt is egy kicsit ma, de lehet, hogy majd csak holnap fogják megúszni az urak, hiszen Maxim Grusé például az egyik ilyen kihívója Kristófnak. De akkor jön az 5-ös számú előfutam 100 pillangón, Milák Kristóf zöld pólóban, és Márton Rihárd pedig melegítő felsőben. Már levette a cipőjét, volt szerencsém Ricsivel egy repülőn utazni, nagyon kipihent és magabiztosnak tűnt, de sok teherőt már nem nyomja, már mint a vállát. 99-es születésű, 27 esztendős, élvezi azt, amit csinál, illetve csinálhat. Milák Kristóf a 4-es pályán, és vele együtt majd három német, Winkler, Salkov, illetve Kamman, értelemszerűen kettő juthat majd csak tovább a legjobb 16 közé. A nulláson a dán Pugard, az egyesen a litván Juszka, Pupescu, a kettesen a románoktól Winkler, tehát a hármason, a németektől Milák Kristóf a négyesen, az ötösen az orosz Sevjakov, a 6-oson Szálhov, a 7-esen Kamman, két német, Vátoricsi a 8-ason, és a 9-esen Sovanietz. Ők tehát 10-en megtelítik a párizsi medencét, bár ha minden igaz, akkor Juszka az egyesen, mintha nem lenne ott a rajtkövön, bizony, hogy ő visszalépett, akkor csak 9-en vannak. Na meg volt a rajt, ami azt jelenti, hogy Milák Kristóf az, aki a legkésőbb bukik fel a víz felszínére, és 25 métert követően egyelőre, mintha ő vezetne, illetve nagyon jól jön Márton Rihárd, ugye sokat nem lehet tartalékolni ebben a versenyszámban. Ricsi általában 200-on szokta azt bevetni, hogy az első század, ha nem is ellazsázza, de jóval gyengébb, mint a második 100 méterre. Popescu vezet, aztán Milák Kristóf a negyedik helyen mindössze, de a víz alatti munkája Kristófnak messze a legjobb, és amikor már csak 25 méter van hátra egyelőre a második hely környékén, Popescu még mindig tartja magát ott a kettes pályán, mellette pedig nincs ember, úgyhogy nehéz a jobbján ebből a szempontból zavaró tényezőről beszélni, de Milák nem zavartatja magát, ő megnyeri a futamot, féltes hossz előnnyel az időeredmény egy kicsit azért mutató lehet, 50-81, és Márton Rihárd hetedik 52-20-szal, ez nem biztos, hogy elég lesz majd a továbbiakat illetően, de Milák Kristóf egyelőre a legerősebb időeredménnyel vezeti ezt a képzeletbeli rangsort, ami azt jelenti, hogy még hátra van két futam, de Kristóf valószínűleg azért tovább fog jutni. Márton Ricsi egyelőre a 8. helyen, az osztrák Edel is 52-20-at úszott, ez lehet nem lesz elegendő, sőt valószínűleg nem lesz elég az elődöntőre. 50-81, azért jócskán elmaradva egyéni legjobbjától Milák Kristóf, de hát lehet bőven elegendő ez reggelre, kiszáll a vízből, és elhalad mindenki mellett. Márton Rihárdnak pedig lehet, hogy nem lesz már lehetősége ebben a versenyszámban majd folytatni, de jön majd mindjárt Kós Hubert, ha minden igaz, és akkor ő ezúttal 100 pillangón próbálkozik. Ugye neki este lesz majd egy 200 hát döntője is, ugye emiatt majd egy kicsit aggódni is lehet, vagy kell, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert hogy nem lesz sok ideje valójában majd Kós Hubertnek annyira pihenni, de a 200 hát az megelőz mindent, illetve mindenkit, úgyhogy azt majd este 18 óra 40 perckor rendezik Kós Huberttel, valamint a 200 hát döntőjét a 100 pillangó meg rá egy órára, 19 óra 33 perckor lesz majd megrendezve, úgyhogy addig még Kós Hubert kipihenheti magát. Az ötös pálya az övé, mellette Noé Ponti a négyesen, úgyhogy a banda az összejött ebből a szempontból, mert Ponti és azért Kós Hubert is jó úszónak mondható. Kérdés az, hogy majd most ebből mit hoz ki az első 50 méterre. Úgy néz ki azért Hubertnek, hogy tartja a lépést, ott a második, harmadik hely környékén van. Kós egyelőre, amikor 50 méterhez közelednek a versenyzők, úgy néz ki, hogy nem az első helyen van, ha minden igaz, sőt a negyedik, Noé Ponti vezet, negyedik Kós Hubert, úgyhogy kicsit lemaradva, de ettől függetlenül nem kell semmiféle aggodalmat szítani. Noé Ponti lehet megnyeri ezt a futamot, olyannyira, hogy nagyon-nagyon megy előre, és nem úgy látszik, mintha annyira visszavetné őt a gyengeség. Kós Hubert ott a második, harmadik hely környékén úszik egyelőre, és talán meg lehet a jó benyúlással egy jó időeredmény. Ponti megnyeri a futamot 50-47-tel, Kós Hubert 51-49-el, ez gyengébb, mint a nevezési ideje, majdnem egy másodperccel, de talán elegendő lehet a legjobb 16 közé kerülése. Márton Rihárd már kihullott, hiszen ő a harmadik magyar a rangsorban, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy a legjobb idővel Noé Ponti, és aztán Milák Kristóf már biztosan tovább jut, Kós Hubert egyelőre hatodik, tehát ez azt jelenti, hogy ő is tovább jut, hiszen az utolsó utamban 19-en vagy 8-an, a lényeg, hogy sokan lesznek, és így megvan akkor Kós Hubertnek is, illetve Milák Kristófnak is a továbbjutás. Egy visszafogott úszás mindkét versenyzőtől, de valójában a lényegen túlmutat az, hogy megvan a továbbjutás, és meg lesz a lehetőség a folytatásra. Egyébként két évvel ezelőtt magyar verseny volt a döntőben, akkor Milák Kristóf nyert, és második Kós Hubert 100 pillangón. Kettejük között volt 14 század másodperc, de talán most is lehet valami hasonló. Bár itt van már Maxim Grusse és Thomas Csekkon, meg még két olasz, sőt négyen vannak az utolsó futamban. És ezt már mondtam egy párszor, de az előző Európa-bajnokságon Belgrádban nem voltak hollandok, franciák, illetve olaszok. Most leginkább a franciák és az olaszok veszélyeztethetik a magyarok reményeit. Bár az ötös pályán Csekkon mintha nem lenne ott, úgyhogy ő már visszamondta annak lehetőségét, hogy megszorongasson bárkit is. Maxim Grussé azonban ott van, ennek örülnek értelemszerűen a párizsi közönség tagjai. Nincs teltház, 90%-os lehet a telítettsége az uszodának. Jaszkiewicz a nulláson, az egyesen Gargani, a kettesen Jacobs, a hármason Minakov és Maxim Grussé az négyesen, úgyhogy mellette nincs Csekkon az ötösön, de szerintem nem fog aggódni annyira az Európa rekordot tartó Maxim Grussé. Szingapurban ő nyerte a világbajnokságot 49-62-es idővel, ugye ott Milák Kristóf nem volt jelen, Mildred a hatoson, Buszár Azetti másik két olasz a 7-es-8-ason, Jurchenko a 9-esen az oroszoktól. 50 métert követően Grussé előnye egyértelmű, olyannyira, hogy 3/10-en belül ráadásul, és Grussé jó formában van, úgy néz ki, mert féltest hossza már a mellette lévő Minakov előtt, de minthogyha egy kicsit visszafogná magát, de nem, azért Grussé úgy látszik, hogy erre a 100 pillangóra oda teszi magát, de nagyon jól jön Mildred a hatoson, megnyeri a futamot nagy valószínűséggel a francia versenyző, az időeredmény az fontos lehet, hogy mégis mivel, hogy nyúlik be, 51-03, gyengébb, mint Milák és Ponti, úgyhogy csak harmadik idővel lesz középdöntős. Ugye az már nem volt kérdés, hogy Kors Hubert is ott lesz majd a legjobb 16 között, olyannyira, hogy szerintem top 10-es idővel majd a folytatásban Kors Hubert. Bizony, 8. idővel, ami azért a pályaosztás tekintve mindenféleképpen jó és fontos. Mellettem egyébként a román kommentátor örülve Popescu, illetve Mihálák se is bejutott a továbbiakra, tehát ők is még a 100 pillangót folytathatják. A lényeg, második idővel elődöntős Milák Kristóf, Kós Hubert pedig 8. idővel szintén a 100 pillangót majd folytathatja a délután folyamán. 10 óra 56 perckor, szóval ráérünk abból a szempontból, hogy lesz még egy kisebb szünet. Jakö Vivien 400 vegyesen a második előfutamban, itt egyből döntőbe kerülnek majd a versenyzők. Női 50 háton és 200 mellen a férfiaknál nincs magyar versenyző, és a nap zárásaként 11 óra 3 perckor a 4x100-as gyorsváltóval jöhet a magyar csapat. Itt a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna összetételben indul majd a magyar váltó. Úgyhogy egy kisebb szünet, de egyelőre félig meddig azért a magyaroknak jól sikerült. A mai nap Ugrai Panna 19. összesítésben 200 gyorsan, Pádár Nikolett 12. idővel elődöntős, Milák Kristóf második idővel elődöntős, Márton Richárd pedig végül nem tudott tovább jutni, de Kós Hubert pedig 8. idővel ott lesz majd a délután folyamán, úgyhogy ő értem, hogy lehet még egy kicsit izgulni. 22. egyébként összesítésben Márton Richárd, a szó Edvi Lászlóé.
Tehát 4 perccel, 11 óra előtt fogunk ismételten kapcsolni Párizsban, addig régi úszó dicsőségeink közül is fogunk szemezgetni. Most azonban labdarúgás itt a visszajátszásban, mert hát azért labdarúgás nélkül nem lehet műsort csinálni Magyarországon, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán lehet műsort csinálni. Új igazolás és meglepő veresség a Liverpoolnál. Végéhez közeledik a felkészülési időszak, és hamarosan kezdődik a Premier League, amelyre még a Liverpool vezetőedzője Andoni Iraola szerint sem áll készen a csapat, amely legutóbb 2-0-ás előnyből szenvedett vereséget a Monaco ellen. A szurkolók kritikusak az átigazolási időszakkal kapcsolatban is, igaz éppen a minap Araújo érkezését jelentették be a Barcelonától. A Liverpool jelenlegi helyzetéről előbb német Krisztiánt, a csapat korábbi labdarúgóját, majd a Bocsák Bencét, liverpooli újságírót kérdezte Cserjés Bendegúz.
Néztem leginkább az összefoglalókat a mérkőzésnek, tehát azért az elején azt lehetett látni, hogy azért nagyon fiatal csapattal játszottak. Ahogy látom, most jöttek meg még csak azok a játékosok, akik a VB-n voltak, úgyhogy biztos, hogy kell még egy kis idő, míg összeáll majd ez a Liverpooli csapat. Én nem vonnék le osznak következtetéseket, de viszont az, hogy látszik nagyjából, hogy mit szeretnének majd játszani, az egyértelmű.
Milyenféle következtetéseket lehet levonni a felkészülési időszakból? Olyan értelemben, hogy azért azt láttuk, hogy Kerkez és Szoboszlai azért egész sokat pályán voltak.
Hát igen, azt lehet látni, hogy ők meghatározó játékosok lesznek a következő időszakban, ami nekünk egy nagyon jó hír, és mondhatni, hogy Dominik valószínű hozza azt a formáját, ami a tavalyi évben is, és tényleg most már mondhatjuk, hogy a Liverpool top 3 legfontosabb játékosában benne van, főleg ez az új szerződés hosszabbítással jelezték is felé ezt. Én úgy gondolom, hogy egy ígéretes szezon már mind a kettőkre.
És ugye Szoboszlai Dominikra kitérve, ő még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a felkészülések során a mérkőzéseken. Azt ugye tudjuk, hogy Van Dijk lesz a csapatkapitány a következő idényben, viszont azért így is nagy bizalmat kapott Szoboszlai.
Így van, azért beszélnek róla, hogy hosszú távon Dominik lehet majd a csapatkapitány, ami szerintem a karakteréből adódóan adja magát. Most jelen pillanatban nyilván Van Dijk az a karakter, akitől lehet majd a Dominiknak ezt amúgy az elmúlt években is tanulnia, ha a viselkedő kommandát átveszi, akkor ugyanazt a szintet fogja tudni hozni, amit elválnak ezért a pozíciói.
Milyen karakter kell, hogy legyen Szoboszlai? Ugye a válogatottnál azért láttuk, hogy ő képes egy nagyon jó vezérényéniség lenni, de azért egy sztárokkal teli Liverpool öltözőben más lehet a helyzet.
Én szerintem a Dominik mindig a pályán mutat példát, tehát az a futómennyiséggel, azzal győzni akarással, valószínűleg ezért gondolják őt alkalmasnak erre, mert nem csak a pályán kívül, de inkább a pályán mutatja azt a példát, amerre szerintem a Liverpooli szurkolók, meg a csapat is szeretne menni, szeretik azt a játékstílust, amit a Dominik képvisel, úgyhogy ezek lehetnek a okok.
Azért is érdekes, hogy a pályán mit fog mutatni Szoboszlai, mert ugye az előző idényben kulcsjátékos volt továbbra is a Liverpoolnak, és több poszton is bevetett őt Arne Slot. Szerinted ebben a mostani idényben mi lenne Szoboszlainak a megfelelőbb ilyen téren?
Ahol a legjobban érzi magát a pályán, ami jelen esetben valószínűleg a középpálya. Az, hogy most 10-es, 8-as pozíció, az szerintem valójában taktika függő, de neki is könnyebb szituáció lenne, ha mindig ugyanazon a poszton tudna játszani, és a csapattársa is ott látná mindig abban a pozícióban, de pont ez is még az előző téma az hozzáillik, hogy igazi csapatkapitány, hogy nem duzzok, hanem tényleg ami a csapatnak jobb áll a sorba, és azt láthatjuk, hogy még a Pátvédben is volt a klasszis mérkőzései.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy azért, hogyha folyamatosan a saját posztján játszana, vagy egy poszton játszana, akkor azért az egy fontos stabilitási pont lehetne neki, és a csapatnak is, nem?
Így van, nem is kérdés, jön a helyzetbe. Biztos, hogy eljön majd az a pillanat, amikor már megoldódik az a jobb hátvéd pozíció, és tényleg már csak ott belül kell játszania. Reméljük, hogy az évben erről fog szólni.
Viszont ha már beszéltünk a jobb hátvéd pozícióról, akkor tényleg hát a bal hátvéd pozícióra is, nevezetesen Kerkez Milosra, akinek ugye azért lehet ez egy érdekes idény, mert az előzőben már kulcsemberré vált, de most el is igazolt ugye a legnagyobb posztrivális Andrew Robertson személyében.
Így van, és ráadásul olyan edzője lett, akit ismer is igazából az előző csapatából, és az edző is jól ismeri az ő tudását, és azokat a potenciálokat, amiket ő majd tud hozni a csapatnak. Én úgy gondolom, ezt tavaly nem használta ki a Slot, nem ismerte az ő erős tulajdonságait, úgyhogy abban bízom, hogy ebben az évben a régi új edzője ezt jól fogja használni.
Kerkezben is ott van a lehetőség, hogy klasszissá váljon a Liverpoolban úgy, ahogy szerintem azt már ki lehet mondani, hogy Szoboszlai esetében történt.
Természetesen a lehetőség adott neki, fiatal játékos, tehát a pályán azt az alázatot, amit látunk tőle, tovább fogja vinni, és a teljesítménye messze-messze javul majd, akkor a szurkolók is majd Robertson szinten fogja majd emlegetni esetleg.
Egy nappal ezelőtt nyilatkozott Iraola úgy, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re, és te is fogalmaztál az imént valahogy úgy, hogy még van hátra munkája azért a Liverpoolnak. Mikor érhet be Iraola munkája ebben az idényben?
Minél előbb gondolom, szeretnék, hogy ez összeálljon, de azért nem ilyen könnyű, főleg amikor egy új edző érkezik. Nagyon sok játékos VB-n volt, új igazolások vannak, tehát ez szerintem egy jó pár hónap, mire ez egy olyan gépezet lesz, ami szerintem a elválnak majd a ideolától. Szóval nem szabad sietetni, tudom, nyilván a szurkolók azok ilyenkor minden előbb eredményt szeretnek látni. Biztos, hogy jó eredmények is fognak lenni az elejétől kezdve, de maga a játék szerintem egy pár hónapra úgy beáll.
Olyan szempontból is érdekes lehet a következő idény a Liverpoolnál, hogy három olyan játékos is eligazolt, akik korábban alapemberei voltak a Liverpoolnak, ugye Konatéra, Salahra, illetve Robertsonra gondolok. Mit szólsz ennek a három játékosnak az eligazolásához, és milyen hatással lehet a Liverpoolra?
Hát ez ilyenkor általában vannak olyan pozíciók, hogy nehéz megtalálni rá, és soha nem fogod tudni őt pótolni, ilyen például a Salah, de viszont maga, hogy esetleg más játékosok azokat a jegyeket, amit ő egyedül képviselt, azt többen át tudják venni, és akkor ezzel meg tudják oldani azt a feladatot, valószínűleg ezt láthatni fogjuk. Én nem számítok arra, hogy nagyon hiányozom valamelyik, majd mindegyik játékos megtette magáit a Liverpoolnál, legendaként távoztak, az egy szép búcsú volt részükről, hogy tényleg végén megtapsolták őket, és méltóképpen búcsúztatták.
Beszélgessünk még egy kicsit az átigazolásokról, anélkül, hogy a konkrétumokra rátérnénk, hogy az előző idényben csillagászati összegeket költött a Liverpool, és nem merném kijelenteni, hogy beváltak itt ugye főleg Isakra és Wirtzre gondolok. Ebben az idényben most úgy tűnik, hogy nem vásárolnak túl nagy összegért játékost. Mit gondolsz erről az átigazolás politikáról, ami jelen esetben van a klubnál?
Szerintem az edző már akarta nézni azokat a játékosokat, akik vannak most neki, és valószínű, hogy ez alapján a felkészülési időszak alapján vagy elégedett velük, vagy nem, hogyha meg nem, akkor még azért van idő itt a játék és igazolás piac végéig, úgyhogy én szerintem láthatunk majd azért a Liverpool részéről pár igazolást, esetleg egy nagyobbat is, szóval szerintem még nem teljes a keretük.
Mit vársz idén a Liverpooltól a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában?
Hát mind a kettő. Én azt várom, hogy ott legyenek elő, és akkor ott meg már tényleg bármi lehet. Tehát a lényeg gondolom az, hogy az első négyben legyenek, a Bajnokok Ligája helyén. Az fontos lenne aztán, hogy a bajnoki cím az szerintem még korai kimondani, hogy meg lehet nekik. Egyelőre még nem látom, hogy olyan erősek lennének, de rendben meghazudtónak. Aztán a Bajnokok Ligája ott meg láthattuk már arra példát, hogy olyan Liverpool nyerte, aki azért nem a legjobb csapat volt a bajnokságban, de viszont a Bajnokok Ligájában szinte főleg a hazai pályaelőnye miatt nagyon nehezen lehetett megverni. Tehát ebbe bízom most a Liverpool-ra kapcsolatban, hogy hátra így oda lehet majd érni a végére.
Még egy utolsó kérdés erejéig térjünk ki a teljes Premier League-re. Azért a Manchester City-nél is ugye történt változás, sok idő után Pep Guardiola már nem lesz a City edzője. Ugye az Arsenal letaszította a trónról a City és a Liverpool egyeduralmát, ugye az előző idényben, szóval mit vársz a teljes Premier League idénytől?
Hát én az Arsenalt továbbra is úgy gondolom, hogy domináns csapat lesz, és valószínűleg ott lesznek az első két helyér. A Manchester City az kicsit kérdéses nekem, hogy na például ott, hogyha beszélünk valakinek a pótlásáról, szerintem a Guardiola pótlása az lehetetlen. Szóval én ott érzek egy kis gyengülést. Azért mondom, ott a Liverpool, Chelsea közül bárki odaérhet még ott az első kettő helyér, úgyhogy egy jó szezon lesz szerintem.
Németh Krisztián után pedig Bocsák Bence liverpooli újságíró következik, akit szintén a felkészülési időszakról kérdeztem először.
Igazából a felkészülésről szerintem nem érdemes annyira sokat beszélni, mert nagyon sok hiányzó volt, a fontos játékosok csak most jöttek vissza a világbajnokságról. Az első kettő-három mérkőzésen azért eléggé egy tartalékos Liverpoolt láttunk, talán olyan játékosokat, akik még a, nem hogy a második, de talán még a harmadik csapatban se férnének be. Szóval ilyen szempontból nehéz túl mélyen elemezni azt, hogy a felkészülés hogy kezdődött. Nyilván láttunk jó elemeket, Iraolának a játék stílusába, szerintem az első fél idő a Leeds United ellen, amikor a úgymond kezdők, hogy több olyan játékos volt, akik valószínűleg kezdeni fognak a Newcastle ellen a Premier League első mérkőzésében. Több olyan játékos volt a pályán, akkor láttuk, hogy azért az a stílus, az a játék stílus tulajdonképpen, amit a Liverpool produkált, az pozitív volt. Gólokat lőttek, Isak is betalált, Szoboszlai is nagyon jól játszott, és az szerintem mindenképpen pozitív volt. Szerintem a negatívum az inkább az, ami nem a pályán történik jelenleg, hanem az átigazolási szezonban szerintem sokkal többet vártak a drukkerek, sokkal többet várt szerintem mindenki, ugye az, hogy itt vagyunk augusztusban, és már március körül tudtuk, hogy Salah nem lesz itt a Liverpoolban, és még mindig nem pótolt a Liverpool Mo Salah-t. Ez szerintem nagyon meglepő, és Iraola is többször nyilatkozott arról, hogy több játékos kell, és egy nagyobb keret kell a Liverpoolnak. Jelenleg ugye körülbelül 3 hét van hátra az átigazolási szezonból. Nem látok arra sok esélyt, hogy tényleg egy olyan keret lesz augusztus végén Iraolának, ami teljesen fel lesz készülve a Premier League-re, és úgy, hogy még a Bajnokok Ligáját is kell mellette játszani.
Ugye az átigazolási politikája a Liverpoolnak azért is érdekes, mert az előző nyári átigazolási időszakban viszont nagyon komoly erősítések voltak a Liverpoolnál csillagászati összegekért, viszont az árukhoz képest a játékosok nem lennék benne biztos, hogy beváltották hozzájuk fűzött ígéreteket.
Hát igen, ez egyértelmű szerintem ilyen szempontból is. Vers meg Isaacból lehet, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen új igazolások is lehetnek, és Iraolának a legfontosabb munkája az, hogy belőlük kihozza a legjobbat. Ez már, ahogy említettem, a felkészülési mérkőzéseken láttuk, hogy talán ebbe sikeres is lehet, de nyilván szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly nyáron sok játékos távozott, és a Liverpoolból nagy összegekért, és én úgy gondolom, hogy már akkor is Liverpool egy sokkal kisebb kerettel indult annak a szezonnak, mint az előző szezonban, amikor Premier League bajnokok voltak. Most meg, mint a még kisebb lett volna a keret, és ez szerintem minden, legalábbis a Liverpooli drukkerek között ez eléggé nagy aggodalmat okoz a szezon előtt.
Olyan szempontból is érdekes volt a felkészülési időszak, hogy ugye ezeken a mérkőzéseken Szoboszlai Dominik megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Azt tudjuk, hogy ugye Van Dijk lesz a csapatkapitánya a csapatnak, de úgy látszik, hogy nagy esély van arra, hogy Szoboszlai is ott lehet a vezéregyéniségek között.
Abszolút. Szerintem már hány éves, 21 éves korától ugye a magyar válogatott csapatkapitánya, kiskorától kezdve ugye az utánpótlás szinten is csapatkapitány volt, magyar válogatott szinten, de szerintem még Salzburgban is annó, szóval ő abszolút az a karakter, az a stílus, aki tökéletes lenne. Erre a Liverpoolban is szerintem egyre fontosabb szerepe van. Látom, hogy mondjuk a videókon, hogy beszélget a fiatal játékosokkal, Iraola is említette, meg szerintem ő maga is említette, hogy most már a fiatal játékosok felnéznek rá, és próbálnak tapasztalatot szerezni tőle, szóval ilyen szempontból abszolút szerintem megint egy szintet lépett ezen a nyáron.
Milyen szerepe lehet Kerkez Milosnak? Ugye az előző idényben is már egyre inkább alapemberré vált, most viszont ráadásul a legnagyobb posztrivális a Andy Robertson személyében szintén eligazolt, úgyhogy tőle mire lehet számítani?
Igen, szerintem egyértelmű, hogy kezdő lesz, én azt várom, és azt várom, hogy még jobb lesz, mint az első szezonjában. Ugye láttuk Dominiknál is igaz, hogy ő Bundesligából került a Premier League-be, amikor a Liverpoolba igazolt, kellett egy év, hogy hozzászokjon a stílushoz, meg mindenhez, és utána a második éve volt az igazán nagyon jó éve a Liverpoolba. Én azt várom Milostól is, hogy valami hasonlót várok igazából, hogy a második szezonjában fog kialakulni arra a játékosra, ami mondjuk a Bournemouth-ba volt, és ugye ehhez ugye nagyon sokat fog segíteni az is, hogy Iraola az edzője, aki a Bournemouth-ba volt annó az edzője, ő nyilván nagyon jól ismeri, és szerintem most a stílus is, amit a Liverpool képviselni fog, az sokkal jobban fog a Milos stílusának így összeegyezni, összesimulni talán.
Iraola most egy nappal ezelőtt nyilatkozott egy olyasmit, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re. Mikor állhat készen, ha egyáltalán készen állhat idén?
Hát igen, szerintem ez vissza kell venni mondjuk Iraolának az első évére a Bournemouth-ba, és ott, hogyha nem tudom, emlékeznek a hallgatók, Iraola az első ilyen 6 hónapjában eléggé rosszul teljesített a Bornosnál, szóval sok nyomás volt rajta, akkoriban az eredmények nem voltak jók, és kellett egy eléggé hosszú idő, hogy a stílusát, azt az intenzív pressing játékot tulajdonképpen megtanítsa a játékosoknak. Szóval én igazából ezt várom a Liverpooltól ebben a szezonban is, hogyha jönnek azok a játékosok, akikről most éppen mennek a plecskák, Barcola, Mbaye, akik a PSG-be játszanak, meg lesznek azok a szélsők, azok a támadók, akik kellenek a Iraolának a rendszeréhez, akkor szerintem egy sikeres szezon lehet ez a szezon, de idő kell neki, és én nem azt várom, hogy úgy fogják a szezont kezdeni, mint például tavaly, hogy az első 4 mérkőzés mindegyiket megnyerték, szerintem sokkal lassabb kezdet lesz, és sokkal több türelem kell a Liverpool drukkerektől, de idővel, ahogy ez Bournemouthba is bevált, szerintem Liverpoolba is be fog válni, és hosszú távon szerintem egy sokkal sikeresebb Liverpoolt fogunk látni Iraola alatt.
Cserj és Bendegúz összeállítását hallhatták a Liverpool felkészüléséről, hamarosan pedig a visszajátszást egy olyan sportággal folytatjuk, amely bizony ritkán került szóba, sőt, ha így elgondolok rajta, talán még soha nem volt a visszajátszásban kerékpár. No, most lesz, de csak a hírek után.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Halász Bence új magyar csúccsal Európa bajnok lett. Pakson tart kihelyezett ülést a kormány. Pár fokkal enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Halász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A 29 éves klasszis a világ idei legjobb eredményével 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal lett Európa-bajnok. Halász Bence pályafutása 8. érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. Ugyanebben a számban Szabados Ervin a 8. lett. Szintén az atlétikai EB-n Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton. Molnár Attila és Enyingi Patrik bejutott a férfi 400 méter, Kleckner Hanga pedig a női rúdugrás döntőjébe. Milák Kristóf összesítésben a második, míg Kós Hubert a 8. idővel jutott tovább 100 méter pillangón a párizsi Európa-bajnokságon. Ugyanebben a számban Márton Rihárdnak viszont nem sikerült a továbbjutás. A nőknél 200 méter gyorsan Pádár Nikolett is biztosította helyét a középdöntőben, Ugrai Panna viszont kiesett az előfutamok után. Az úszó EB további ma délelőtti előfutamait a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről, és a 9-szeres azeri bajnok Nefcsi labdarúgó csapatában folytatja pályafutását, Skribek Allen. Erről hivatalos oldalán számolt be az ETE. A 25 éves szélső 55 tétmérkőzésen 13 gólt és 15 gólpasszt jegyzett a zalaiaknál. Az előző idényben a csapat házi gól királya lett 10 találattal, az új szezont pedig 3 meccsen 3 gólpasszal kezdte. Skribek pályafutása során először igazol külföldre, és 2 éves szerződést kötött az azeri együttessel, amely további 1 évvel meghosszabbítható.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízellása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményé. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a fővárosi tűzjáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Ma éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj, ahol derült lesz az ég, óránként akár 70-90 hulló csillag is felvillanhat. A legtöbb meteort magasan, keleti irányban lehet majd észlelni. A svábhegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zenés, kertmozis és kulturális programokkal készülnek. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon megindult a forgalom. A torlódás 2-3 kilométeres. Kicsivel távolabb a munkaterület mögött az M1-es autópályán összeütközött 3 személyautó, ezért a határ felé vezető oldalon az 56-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, torlódik itt is a forgalom. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak pici lassulás tapasztalható a helyszínen. Aztán az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében burkolati jeleket festenek, ezért az 57-es és a 61-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás már 2-3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Derült napos száraz idő lesz ma, délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Done.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Boniem együttes abszolút aktuális lágere, a Sunny után pedig az ígért kerékpársport először a visszajátszás történetében, ugyanis rendkívül izgalmasan alakult az idei női Tour de France, melyet végül Demi Follering nyert meg. A holland versenyző mögött összetettben az egyik fő riválisa, a lengyel Kasia Niviadoma lett a második, míg a harmadik helyen az olasz Eliza Longo Borghini zárt. A verseny kapcsán Somogyi Zsófia, a Tour de Hongrie verseny igazgatóját, Szilasi Lászlót kérdezte.
A női Tour de France idén a holland Demi Follering nyerte meg egy nagyon jó versenyzéssel. 2023 után ezzel pedig már a második Tour de France győzelmét aratta. De ez a Tour de France mondjuk szemben a férfiakéval azért sokkal kiélezettebb volt, és nyilván 9 napról beszélünk, 9 szakaszról, de nagyon sok izgalmat tartogatott, és azért az esélyesek között volt természetesen Follering is, de hogy láttad az ő versenyzését, az ő teljesítményét, ő az első, ugye, aki a női mezőnyben már kétszeres Tour de France győztes, az ő pályafutása ilyen szempontból hogyan íródik, mennyire fényesen íródik tovább?
Hát nem csak, hogy kétszeres győztes, hanem ugye ezen kívül még háromszor dobogón is állt. Mondhatni, hogy ő a női Tour de France, az újkori női Tour de France-nak a legnagyobb alakja. Ugye 33 év kihagyás után kezdték el újra a női Tour de France-okat szervezni. Egyébként ugyanazt szervezi természetesen, aki a férfit. És hát Follering ennek lett az elmúlt 5 évben, mondhatni, egyértelműen a domináns és uralkodó alakja. Egyébként ő a gyors korcsolyából jött, szóval érdekes karrierje van, nem gyerekkora óta biciklis volt, és járta végig a ranglétrát, hanem gyorskoriból jött, és onnan váltott át a bringára, és az első szezonja is már nagyon-nagyon jól sikerült a profik között, és utána kapott ugye komolyabb szerződéseket, és egyből nagyon szuper eredményeket ért el. Illetve hát ugye most egy francia csapattal tudott nyerni, ami a hazaiaknak különösen kedves volt, ez megdobta elég rendesen a nézettséget is.
Igen, az FTC-ben.
Láthattuk. Igen, láthattuk azért azt, hogy az utak mentén most már bizonyos esetekben közel annyian állnak, mint a férfiaknak a túrjánál. És ez megint egy nagyon jó útvonalválasztás is volt. Szerintem ügyesen rakták össze a szakaszokat. Ugye a Mont Ventoux szerencsésen bekerült, mint királyetap. Ugye a fiúknál idén nem volt Mont Ventoux, jól jött ki, hogy a lányoknál pedig igen. És hát én úgy gondolom, hogy végig látszódott, hogy a Follering a legerősebb. Ugye az utolsó előtti napon volt az a picit kérdéses, hogy balhés szituáció, amikor a Kassiájék ugye nehezményezték azt a kanyart, hogy egy picit úgymond kiszorították őt, és hogy a Follering akkor támadt, csak hogy tudott elmenni, én biztos voltam benne, hogy másnap is meg fogja mutatni, hogy ez a túr, ez nem ezen múlt. És hát így is lett, mert ugye az utolsó napon komoly előnnyel ért haza, és egyértelművé tette azt, hogy itt semmiféle szerencséről, vagy feltéhiányról, vagy semmiről nem beszélhetünk, abszolút ő volt a legerősebb, és ugye a Kassia is azt nyilatkozta a célban, hogy a legjobb nyert, a legerősebb nyert, és hogy tényleg az előző napi mini kis incidensnek abszolút nem volt szerepe abban, hogy ki legyen a sárga trikó.
Ugye Kassia Niviadoma mondta ezt, és ugye az említett Follering csapattársa Célia Geri, ugye róla van szó, hogy ő akadályozta ott Niviadomának a lehetőségét, és akkor ezzel ugye segítette, vagy előnyhöz jutatta Folleringet. Nem tudom, hogy amúgy ezek a nyilatkozatokról te amúgy mit gondolsz, mert amúgy utólag ugye ő is belátta, és elnézést is kért. Te mit gondolsz az ilyen nyilatkozatokról, és hát ez mennyire része mondjuk a kerékpárnak, ahol azért előfordulnak olykor-olykor esetleges balesetek is.
Én ezt nem a kerékpárra hegyezném, kiszerintem ilyen nyilatkozatok, ilyen kifakadások minden sportágban vannak. Ugye gondoljunk bele abba, amikor ott megérkeznek 190-es púzusra a szakasz végén, iszonyú embertelen hőségben, kitikkadva, kifáradva, teljesen padló, mondjuk így, lerobbanva, akkor azért viszonylag könnyű úgymond kifakadni, vagy viszonylag könnyű valamit máshogy látni, amit utólag átgondolnak. Nem volt ebben egyébként semmi különös. Nyilván belülről egy picit máshogy érezte a Kassia, aztán szerintem a videókat visszanézve ő is látta, hogy azért nem volt ebben ennyi. A Geri Célia egyébként fantasztikusan jól kezeli a kerékpárt, ő a cyclocross szakákból érkezik, nemrég lett országúton profi, tehát az, hogy ő ott így bekanyarodott, meg bemert kanyarodni, meg ezt a manővert megcsinálta, ez azért is van, mert ő abszolút biztos volt a saját dolgában. Szóval szerintem a Follering és a Kastia között nem volt ebből másnap semmi probléma. Amire inkább hatással van egy ilyen, és ez a francia médiában elég rendesen le is jött, hogy a Célia viszont nagyon belerogyott ebbe fejbe. Tehát egy ilyen fiatal versenyző, amikor a szakasz után azt olvassa, hogy rengetegen kommentelik, hogy na, akkor most te voltál a hibás, meg hogy miért okoztál majdnem balesetet, vagy miért... Hát ez egy 20 éves fiatal lány, neki ez biztos, hogy nehéz volt feldolgozni, és ennek szót is adott. De a két nagy sztár között nem volt ebből semmi gond, és mondom, szerintem a Kászló is utána lenyugodott. Hát figyelj, amikor beérsz a célba, és elveszíted a sárga trikót, egyébként is nagyon rossz kedved van. Lehet, hogy ő abban a pillanatban, abban a kanyarban úgy érezte, hogy ezen múlt valami, de mondom, így, hogy a másnap is ennyire egyértelműen így alakult, hogy a Follering ennyivel erősebb volt, így hamar belátta ő is, hogy nincs miről beszélni. És hát emellett, hogy ennek ellenére a Kassai fantasztikus túrt zártak, ugye a második és a negyedik helyjel. Ne felejtsük el, hogy ketten voltak a négyben a csapatból, és hát nagy öröm, hogy az autót ismét Szabó Ádám vezette, ő volt a sportigazgató, tehát úgymond megint van magyar vonatkozása is ennek a női Tour de France-nak, hogy a Blanka sajnos nem lehetett ott, de azt elmondhatjuk, hogy Ádám most már nem először ott volt abban a csapatban, ahol a versenyző az összetettben dobogóra állt a női túron.
Így van, és ugye Nivadon amúgy ki is emelte egy interjúban, hogy ugye ő megnyerte a csúcs szakaszát ennek a versenynek, ugye a 8. szakaszon, és ott is ugye kitért Szabó Ádámra, hogy milyen jól felkészítették, szóval igen, ez abszolút magyar szempontból örömteli. Egy picit, hogyha megnézzük mondjuk akár azt, hogy mi minden más izgalmas és tényleg emlékezetes dolog volt az idei női Tour de France-on, hiszen ugye volt egy 89 kilométeres szóló. Ugye Norvég Sigrid Aukset a harmadik szakaszon voltak itt, ha már ugye Follering-nek a versenyzése is kiemelendő, meg az, hogy végig kiélezett volt. Tehát így olyanokat is olvastam, hogy minden idők legizgalmasabb női Tour de France volt. Mennyire értesz ezzel egyet? És így tényleg, ha a néző fejével gondolkodunk, vagy elemezzük, akkor hát mi minden marad meg nekünk erről a versenyről?
Hát egyrészt ugye azért tegyük tisztába, hogy a női meg a férfi Tour de France nézői azok nagyon nagy részben ugyanazok az emberek. A férfi Tour de France nézőkből lesz legelőbb női Tour de France néző. Na most mi kell lehez, hogy ez így legyen? Az, hogy a színvonal az megfelelően magas legyen. Értem ez alatt azt, hogy a csapatok mennyire felkészültek, mennyire tudják a taktikát végrehajtani, mennyire gyorsak, mennyire van olyan teljesítmény, amire azt mondja a férfi is, hogy na ez igen, ezt most már leülök és megnézem, és ez most már komoly. Ebben szerintem a női kerékpársport nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, akár a 2023-as női túrhoz képest is. Tehát a színvonal az sokkal-sokkal magasabb most, mint volt. Ezáltal maga a verseny is sokkal izgalmasabb, mint amilyen volt, és bizony ez elkezdi hozni magával azt, hogy igenis az emberek leülnek, és most már nagyon szívesen megnéznek egy női versenyt is. Sokszor szerintem izgalmasabb tud lenni, mint a férfiak versenye, mert nincs például egy olyan erős csapat, mint a fiúknál a UAE, aki teljesen kezében tartja az irányítást. Tehát lehet, hogy a Follering önmagában nagyon erős, de azért nézd meg, ez a női túl nem arról szólt, hogy az FDZ azt csinált, amit akart a mezőnyel. Tehát így több benne az egyéni produkció, mondjuk így. Akit említettél, a norvég lány és a hosszú szólószökés, igen, az is egy nagyon szép dolog volt, és egy váratlan dolog volt, mondhatjuk így. Ugye Norvég még nem viselte a női túron a sárga trikót. Ez is megint egy újabb nemzetnek a még erősebb bevonódása a kerékpársportba. Ugye tök érdekes, hogy a fiúknál is volt most egy norvég sárga trikós, és most a lányoknál is van egy norvég sárga trikós, ráadásul ugyanabban a csapatban. Hát ez is mutatja azt, hogy amikor egy nemzet ezt komolyan veszi, és belerakják a munkát meg az energiát, akkor azért lehet nagyon komoly sikereket elérni. De visszatérve összességében, szerintem az összínvonal nagyon magas. Tehát ahogy most már a női csapatok odaállnak, az az infrastruktúra, az a személyzetmennyiség, stb. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon jó versenyeket láthatunk. Nézd meg azokat az apróságokat, amiket a fiúknál látunk, hogy beülnek a jegeskádba a szakasz után, már a lányoknál is úgy van. Hogy van külön konyha, kamion, ami befőtt győznek, már a lányoknál is úgy van. Tehát, hogy most már szinte mindent ugyanúgy próbálnak a háttérben csinálni, mint a férfi World Tour csapatok, és ez nagyon szépen följött a színvonal. Illetve talán, ami még szerintem az idei évben izgalmasabbá tette ezt az egészet, az a mondhatni a top favoritnak, Pauline Ferrand Prevot-nak a gyengélkedése, tehát kiesett egy olyan versenyző, aki tavaly ugye nagyon erős volt, és nagyon domináns volt, és ő most ugye nem volt jól, ezzel is kellett adni a versenyt, és ez is változtatott azon, hogy hogyan alakult ez az egész.
Igen, ő volt ugye, Ferrand Prevot volt a címvédő. Még két dolog, az egyik, hogy beszéljünk arról, ha már itt említetted a versenynek a fejlődését, mondjuk az idei Tour de France-nak, hogyha az útvonalát megnézzük meg egyáltalán, hogy mi minden hozta meg egyáltalán azt, hogy még izgalmasabb, vagy még látványosabb, még változatosabb volt ez a verseny, ugye volt egyéni időfutam, meg ugye hegyi befutó is, meg 9 szakaszon összesen 1175 kilométer, meg hogyha teljes szint emelkedést nézzük, akkor ugye 18.795 méter, tehát felmerültek olyan gondolatok, hogy lehetne akár hosszabb is, vagy akár lehetne egy-egy szakasz is hosszabb, vagy maga a verseny. Te mit gondolsz erről? És egyáltalán mondjuk, hogyha az idei útvonalat nézzük, akkor azt hogyan nézted végig, vagy azt milyen szemmel nézted?
Én úgy gondolom, hogy az, hogy ilyen izgalmas, az picit amiatt is van, hogy nem hosszabb ennél. Tehát így mernek többet támadni, így nem kell spórolni, nem kell azon gondolkozni, hogy úristen, mi lesz a második, harmadik héten, hogy bírom ki odáig. Nézd meg, ugye az utolsó napig tulajdonképpen az első három az nagyon-nagyon közel volt egymáshoz. Tehát picik voltak a különbségek, sokkal kisebbek, mint a fiúknál. És az utolsó napon is tudott változni az összetett. Tehát ettől vált izgalmassá a verseny, hogy nem volt lefutva, tehát nem az történt, mint a Pogácsáréknál. Emlékezz vissza, a Pogácsár a túr harmadik napján már vezetett, nem tudom, 2 perccel, és akkor onnantól az csak nőtt. Nem nagyon történt már izgalom. Itt ez egészen máshogy volt, és lehet, hogyha mondjuk lenne egy 14-15 szakaszos női túr, akkor abban lennének olyan, mondjuk úgy, hogy átvezető vagy könnyebb szakaszok, amik viszont unalmasak lennének. Lehet, hogy a végén lenne egy izgalmas sprint, amiből a Vibes mondjuk 5-ből 4-et levenne, de azt mondanánk, hogy na hát akkor ez a nap ez most elment úgymond a semmivel. Én szerintem jó ez a formátum, elégnek gondolom ezt a 9 napot, és az, hogy beletettek egyenként itt, az is azt mutatja, ráadásul egész hosszú egyenként itt, hogy itt most már úgymond simán mernek a nőknek is ilyet rendezni, a nők is borzasztóan szépen használják azt a technikát, ami az időfutamokhoz kell. Nagyon-nagyon ott vannak az összes olyan aprósággal, amit a fiúk is használnak, és hát ezt az átlagok is mutatják, meg a teljesítmények is mutatják, hogy most már szinte minden ugyanaz nálunk is. Tehát én nem gondolom, hogy változtatni kéne. Szerintem ez a 8-9-10 nap, ez körülbelül elég. Ugye így nem kell pihenőnapot beletenni, stb. Tehát sok mindent egyszerűsít.
Még egy utolsó záró gondolat, említetted Vas Blankát, ugye ott volt a 2024-es versenyen, és akkor ugye szakaszt is nyert, ami egy történelmi magyar siker, hatalmas eredmény, most ugye nem volt ott, így rácsatlakozva vagy visszacsatlakozva, ugye beszélgetünk a férfi Tour de France-ról is, meg Pogacar győzelméről, akkor nem beszéltünk Walter Attiláról, most viszont összességében arról kérdeznélek, hogy látod az esélyeit annak, hogy hát egyrészt Blankát majd újra lássuk a női Tour de France-on, és Attilát is majd esetleg valamikor, ugye volt arról szó, hogy ő lehet, hogy ebben az évben ott tud majd lenni, ugye csapatot is váltott korábban, szóval ezeket az esélyeket hogy látod, hogy akár jövőre vagy a közeljövőben majd magyarokért is szoríthassunk a Tour de France-okon.
Ugye egy picit ezt is választunk ketté, ugye Blanka alapvetően azért nem volt ott, mert hosszú ideje nem versenyzett, sérülés egészségügyi probléma miatt, tehát őt nem azért hagyták ki a túr keretből, mert nem fért be, hanem azért, mert nem versenyzett már nagyon régóta, és így nem lehet senkit oda vinni a túrra, tehát ez egy szakmailag teljesen jogos döntés volt a vezetőség részéről. Szerintem maga Blanka is így gondolja ezt, hogy neki most nem jött volna jó lesz a túr, vagy hogy fogalmazzak. Zárójelben egyébként elvileg most már a hónap második felében majd a brit körverseny, a női brit körverseny indulni fog. Tehát rajta van az előzetes sajtlistán, szóval remélem, hogy ott újra láthatjuk majd, és utána ugye jön majd az EBVB, amire biztos vagyok, hogy nagyon készül. Szóval szerintem a Blanka jövőre, vagy a következő években, ugye jövőre még megvan a szerződése az SD World-szel, de ő simán benne lehet a női túrkeretben. nem csak azért, mert szakaszt nyert korábban, hanem azért, mert láttuk azt, hogy nagyon-nagyon szépen tudott segítőszerepben is dolgozni, napokon keresztül hosszú ideig vezetni tudta a mezőnyt, elő tudott lenni, elő tudta tartani a kapitányt, a sprint felvezetéseknél is tudott segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon hasznos ember volt, akár a Vibesnek is. Én úgy gondolom, hogy őt ura, és ott is van a helye, és vissza fog térni, és fogjuk látni. Az Attilánál egész más a helyzet, mert ugye őt egyszerűen nem válogatta be a Bahrein a keretbe, mert azt mondták, hogy van másik 8 erősebb versenyző. Tehát neki ugye egy, mondjuk ki, sajnos egy gyenge szezonja van idén, ez alapján ő nem fért be a túlkeretbe. Neki vissza kell kapaszkodnia, és vissza kell kerülnie abba a fizikális állapotba, hogy egyáltalán arról beszélgessenek, hogy őt elviszik ki a túra. Tehát azt nehezebbnek látom, és azt neccesebbnek látom. Kérdésedre válaszol, szerintem a női túron jövőre is, és még utána is többször fogunk szurkolni a Blankának. A férfi túron viszont egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy el fogják vinni az Attilát.
Somogyi Zsófi összeállítását hallhatták, és először hallottak a visszajátszás történetében a kerékpársportról, de remélem, hogy nem utoljára. 3 perc múlva lesz 11 óra, és ahogy ígértem, megyünk vissza Párizsba, a kommentátor Katona László az úszó Európa-bajnokságon.
400 méteres vegyes úszás a hölgyeknél, Jakő Vivien pedig már a rajtkövön, egészen pontosan az 5-ös pálya az övé, de mindössze 7-en indulnak el, tehát ebből azért érződik, hogy azért a 400 vegyes verseny számára össze kellett kapargatni az embereket, de mindig úgy szokott lenni, hogy délelőtt az előfutam, vagy elődöntő, és aztán a döntő pedig este, tehát két felvonásos a történet. Jakő Vivien pillangó úszással, tehát elkezdi a saját maga első 100 méterét, és várhatja azt, hogy a falhoz érve 50 métert követően úgy néz ki, hogy a második helyen fordul. Az első pedig Amelie Smith a britektől, az egyesen a svéd Wimblad, a kettesen a lengyel Kozan, a hármason a német Benkler, a négyesen Smith, aki vezet egyelőre, a pillangó úszás második felét kezdte el, az ötösön Jakő Vivien, a hatoson az olasz Alzetta, és az osztrák Holinski pedig a hetes pályán. Ez egy igazán magyaros szám, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években, évtizedekben a magyarok nyertek aranyérmeket, bár mindössze 3 főre csoportosul a győzelmek száma, ami azt jelenti, hogy 1991, 93 és 95-ben Egerszegi Krisztina, 2012, 14, 16, valamint 20 Hosszú Katinka, ő 4-szeres Európa-bajnok, csak úgy, mint az ukrán Jana Klocskova, 99 és 2004 között. És Mihályvári Farkas Viktória 4 évvel ezelőtt, 2022-ben Rómában győzött, tehát őnek is van már aranyérme. 4 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt pedig Belgrádban ott volt már a versenyzők között értelemszerűen Jakő Vivien, akkor neki a második hely jutott, Jakabos akkor bronzérmes lett, Anastasia Gorbenko lett a győztes, aki az első futamban jelen volt itt a 4 vegyesen, és a harmadik helyen úszott be 4.42-es idővel. Egyelőre azért így az első futamot elnézve 4.41.37, ezzel Vázquez Ruiz már biztosan döntős, nem a legerősebb időeredmények. Ezek Jakő Vivien átvette a vezetést, és akkor, amikor már 200 méterhez ér, azaz a hátúszás is letudja, több mint egytes hossz az előnye Vivinek. Nem tudni, hogy neki mi valójában a fő versenyszáma, de ez a 400 vegyes egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon magáért beszél. Jön a mellúszó rész, a második helyen áll Zetta az olaszoktól, majdnem másfél testhossz hátrányban. Harmadik egyelőre 200 métert követően a lengyel Kozan, de ő is jócskán lemaradva. Jön a mellúszás része, ami talán egy kicsit gyengébb a magyar úszóknál, illetve hát Jakő Viviennél is. Most a mellette lévő olasz Zetta azért szépen rátapad. Más kérdés, hogy mi lesz majd, amikor éppen 250 méterhez érnek. Talán nem érte még be, sőt, megmaradt az az egytest hosszas előnye Jakő Viviennek, úgyhogy ővé az első hely egyik 250 méternél. Már csak 50-et kell kibírni ebben a mellúszó számban, aztán jön majd a gyors, ott meg általában azért Vivinek jobban megy, de mellette Amelie Smith, a brit, nagyon jól jön olyannyira, hogy már szinte a nyakában van Jakő Viviennek, illetve az olasz Zetta is nagyon megérkezett Vivienre. Már el is ment a brit, azaz most már Amelie Smith az élen, de le kell tudni, még van hátra 15 méter, és akkor utána a gyorsúszó részen be lehet fogni a britet, illetve majd az olaszt is. Egyelőre úgy néz ki, még azért az itáliai előtt van Jacques Vivien. Jön a záró 100 méter, gyorsúszás, Amadeus Smith a britektől az élen, a második helyen áll Zetta, és Jacques Vivien pedig a harmadik helyen. Jacques 4.34, 96-os egyéni legjobbal az országos bajnokságon úszta még két évvel ezelőtt, 15 évesen, most 17 esztendős, akkor aranyérmet nyert, illetve most is idén is természetesen az országos bajnokságon ő volt a legjobb magyar. Szabó Feltóti Eszter lett a második, Dobra Katalin pedig a harmadik, de Szabó Feltótinak is 8 másodpercet adott, több mint 8 másodpercet Jacques Vivien 4 vegyesen. Jön az utolsó 50 méter, hárman együtt, ami azt jelenti, hogy egyelőre Smith vezet, Jacques most már a második, Zetta pedig a harmadik helyen. Jön az utolsó 30 méter, és ebből lesz döntő szinte biztos Vivi számára. Az este folyamán lesz neki lehetősége majd megmutatnia magát. Remekül jön Kozán ott a kettes pályán is, de ettől függetlenül majdnem négyen egy síkban fognak beúszni az utolsó 10 méterre, de Jacques Vivien talán mindenki előtt, vagy a brit, a benyúlás fog dönteni valójában. Gyorsabb Jacques Vivien, a benyúlás azt mutatja pedig, hogy megnyeri Kozán a lengyel a kettesen, Jacques Vivien pedig 4.40.71-es idővel a harmadik helyen zár ebben a futamban, illetve az elődöntőben, ami azt jelenti, hogy a harmadik idővel lesz majd finalista, azaz majd a négyes pálya mellől a hármasról indulhat valójában az este folyamán. Ez mindenféleképpen egy jó hír, és nagyon dicséretes teljesítmény Vivitől. 4.40.71, ez igen a harmadik helyre tökéletes. Kozán, Smith, Jacques, Vázquez Ruiz, Azetta, Walshi, Korbenko, a címvédő hetedik idővel ott van azért, és Pirovano, az olasz is bekerült a döntőbe, Benkler és Maluka a két tartalék. A lényeg, Jacques Vivien harmadik idővel döntős 400 vegyesen. Hamarosan pedig majd jön a női 400-as gyorsváltó, mégpedig a magyar csapattal az első elődöntőben lesz érdekelt a magyar együttes. Itt majd a litvánok, az oroszok, a hollandok, a britek lesznek a magyarok ellenfelei. Lengyelország visszalépett, és majd a második futamban is lesznek természetesen ellenfelek, már nem a magyar csapat számára. Franciaország, Spanyolország, Svájc, Németország, Olaszország és Védország, ők alkotják a második elődöntőt. Kicsit, mintha erősebbnek tűnne a mezőny a második futamban, de azért az elsőbe sem annyira gyengék, főleg a britek, az oroszok is mindig erősek, és a hollandok is oda teszik magukat, csak a neveket figyelve. De a 4x100-as gyorsváltója is nagyon jó, meg a 4x200-as gyorsváltója is Magyarországnak, úgyhogy ebből a szempontból erre mindenféleképpen figyelni lehet. 8. hely Szingapurban, akkor jött az országos csúcs, Ábrahám Minna, Senánszki Petra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, ugyanez lesz majd az összetétel. 8. hely Szingapurban, 3.36.34. Más kérdés, hogy ezt tudják faragni, nem biztos, hogy reggel a hölgyek, de mindenféleképpen ehhez közeli idő kell ahhoz, hogy legalább a döntő meglegyen, vagy éppen meglegyen éppen a győzelem is. Mert a legutóbbi Európa bajnokságon pont ebben a versenyszámban, Belgrádban a magyar váltó győzött, akkor is ugyanebben a felállásban. Most úgy néz ki, hogy Pádár Nikolett kezdi majd meg a saját maga 100 méterét a 4x100-as váltó tagjaként. Belgrádban Senánszki indított, aztán Ábrahám, Ugrai és Pádár volt a vége délután estére, hiszen majd itt is egyből a döntőbe kerülés a tét lehet, megváltozik majd a sorrend. Pádár Nikolett tehát a hatoson, ami azt jelenti, hogy ő kezdi el magyar oldalról ezt a 100 métert. Mellette a brit az ötösön, Theodora Taylor, a hollandoknál Jara van Kalmthout, és az oroszoktól Kira Manokina, meg Silvia Statkevicius a litvánoktól a kettesen. Értelemszerűen együtt a mezőny még, és akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a harmadik hely környékén Pádár Nikolett, 50 méternél első Nagy-Britannia, második Hollandia, az oroszok a harmadik helyen, és Pádár Nikolett a negyedik, de azért a második 50 méterét még meghúzza Niki, akkor jó lehet az még a folytatásra. Ugye itt Nikinek egy 200 gyors már van a lábában, kezében, ugyanez a helyzet Ugrai Pannával, lehet ők egy kicsit azért fáradtabbak, lehet érződik, egy test hossza hátránya már 100 métert követően a magyar váltónak. A brit-holland orosz hármas elmegy, a litvánok egyelőre még a magyar csapat mögött, azaz a negyedik helyen váltott Pádár Nikolett 55-22-es idővel, több mint egy másodperccel jobb az orosz, a holland vagy éppen a brit váltó. Ábrahám Inna a vízben remekül váltott, 8 század mindössze a reakcióidő, hogy sok minden nem telt el az időtájt, míg hozzáért a falhoz Pádár Niki, illetve Ábrahám Inna meg éppen beugrott a vízbe a rajtkőről. Az ő első 50 métere megvan, jóval erősebb, mint Pádár Nikoletté, egyelőre még mindig a negyedik helyen a magyar váltó, vezetnek most már az oroszok, a britek a második helyen, Hollandia a harmadik. De akkor, amikor jön az utolsó 25 métere Ábrahám Innának, akkor megtartja azt a most már csak féltesosz hátrányát a brittel szemben, Freya Andersonnal ráadásul, de szépen ráúszik, tesz a zsílére a hollandok úszójára. Jön a harmadik ember, Senánszki Petra, aki először a vízben ezen az Európa-bajnokságon negyedik helyen a magyar váltó, 53-87-et úszott Ábrahám Inna. Hát ez mindenkinél a legjobb, ővé a legerősebb egyelőre, az a 100 méter, amit ő mutatott itt a medencében. Senánszki Petra váltása is tökéletes. Oda kell figyelni, tényleg ne legyen ebből kiugrás, mert az egy roppant bosszantó dolog, hogyha emiatt kizárják éppen az aktuális váltót. Most épp Senánszki Petra a második helyre hozza fel a magyar csapatot. Egyelőre vezetnek az oroszok a második helyen, tehát Magyarország, harmadik le a Sosen lévén a britek. Jön az utolsó 25 métere Senánszki Petrának, aki 50 gyorson például, Európa-bajnoki címvédőnek mondhatja magát, Belgrádban tudott egyéni versenyszámban diadalmaskodni, és nagyon szépen hozza a váltót a második helyre. Az oroszok majd Kuznyecovával zárnak, jön a váltás, ugrai a vízben, ebben azért most még maradt, de ettől függetlenül a második helyen a magyar csapat 54-16-ot úszik, 100 méteren Senánszki, kicsit gyengébb, mint Ábrahám Innáé, és akkor ugrainak kellene ezt a 100 métert úgy lehozni, lehet csak az időeredmény a fontos, hogy legyen meg a továbbjutás, de a lényeg valójában az, hogy ne legyen fáradt. Még egy utolsó 50 méter, Ugrai Panna a második helyen hozza a magyar váltót, sőt harmadik, mert beelőznek a hollandok, vezet Oroszország, a britek egyelőre a negyedik helyen Ebi Wooddal, ő benne még van tartalék, lehet, és bizony Ugrai Panna mellett ott van, az első két hely valószínűleg elkelt, az azt jelenti, hogy megnyerik ezt a futamot az oroszok, a második helyen pedig úgy néz ki, hogy a hollandok jönnek be, egymás között még lezajlik majd ez a párharc, illetve Ugrai Panna szépen eljön a brittől, egy testhozt ad neki, úgyhogy meg lesz a harmadik hely, és még az időeredmény is jól lehet Ugrai Panna most a célban, 3:37-31-es idővel. Reggel az kifejezetten erős, igaz, egy másodpercre van az Európa, vagyis a országos csúcstól a magyar csapat, és ebből délután még jobb is lehet. A lényeg, hogy harmadik hely, és ebből meg lehet a döntőbe kerülés, de még mindig van egy darab, tényleg egy futam, amin eldől, hogy akkor a magyar váltó hogy jut be a fináléba. Ketten, azaz az oroszok, illetve a hollandok azért jutnak be a döntőbe, mert a következő futamban, a második számú elődöntőben 6 csapat is van, és hogyha összeadjuk, akkor 8 egységnek kell lennie a délutáni esti döntők során, úgyhogy ezért az orosz-holland kettős biztosan döntős, de a magyaroknak valószínűleg megadatik a lehetőség, hogy délután este majd a döntőben ott legyenek. Úgyhogy emiatt azért nem azt mondom, hogy aggódni kell, mert nem kell, de majd a fináléra délután este az utolsó versenyszámra 20:16 kerül sor. Ebbe vágyik a magyar válogatott, hogy ott legyen a magyar női 4x100-as gyorsváltó, majd 800 gyorsan egyébként két magyar is döntős lesz 20:03 a délutáni programban, Rasovszky Kristóf, illetve Sárkány Zalán, illetve hát 400 vegyesen is most már kijelenthető, hogy Jakül Vivien ott lesz 19:54 a döntő időpontja, 100 pillangón 19:33-tól majd két magyar, Milák Kristóf és Kós Hubert, úgyhogy erős délutánja lesz majd a magyar csapatnak. Csak úgy zárójelben, ugye még két döntőben lesz érdekelt magyar, hiszen 200 háton a férfiaknál Kós Hubert, az hagyján, hogy aranyérmemre esélyes, de még a világcsúcsot is megdöntheti, 100 gyorson pedig Németh Nándi, valamint Milák Kristóf is finálézik, 18:52 annak a döntőnek az ideje, illetve 200 gyorson Pádár Nikolett kezdi majd a délutáni futamokat egy elődöntővel. De most éppen egy olyan elődöntő, vagy középdöntő, vagy előfutam nevezzük bárminek, amiben nincs magyar érdekeltség. De muszáj megvárni azt, hogy sikerül-e a magyar 400-as váltónak, a hölgyeknek bejutni a döntőbe. A franciák a kettesen, a spanyolok a hármason, Svájc, Németország, Olaszország, Svédország a további sorrend. A spanyolok úgy néz ki, hogy jól kezdenek, de ott az ötös pályán a németek is nagyon erőteljesen bekezdenek. És 50 méterhez érve úgy néz ki, hogy lehet az olaszok fognak majd menni Nucci révén az első helyen fordulni. Egyébként Mao ott van, a 2011-es születésű, aki nem indult 200 gyorsan, inkább a váltóra teszi most a hangsúlyt. Spanyolország az élen. Úgy néz ki, hogy ők begyújtják a rakétákat, illetve a franciák is nagyon jól jönnek ott a kettes pályán, majd Fattel az, aki várja a váltást, a spanyoloknál pedig Campadabal, egyelőre ők ketten az élen, illetve jól jön a hatos pályán Meninucci, illetve Asted a svédektől, itt egy kicsit összébb tart a mezőny, ott a középső pályán a svájciak ezért már lemaradva, úgyhogy ők nem fognak beleszólni valószínűleg a további sorrendben. Nekünk ez fontos, hiszen 5 egység megelőzheti nyugodt szívvel még a magyarokat, akkor 8. helyen, de sikerülne bejutni a döntőbe, a svájciak pedig azzal, hogy leszakadnak, valójában ki is írják magukat a döntős lehetőségek közül. Vezet 150 métert követően Fatter révén most már a francia váltó, második Spanyolország, és a harmadik helyen a svédek, Louis Hansson, itt majd Junevik érkezik harmadik embernek, a svédek erős váltóval vannak itt a 400-as gyors váltóban, hát akár lehetne például Saras Jöström is, lehet őt majd a délutára hagyják inkább. 200 méterhez érve pedig egyelőre a svéd, olasz, spanyol, francia négyes az élen, valójában a franciák jönnek, Rossi Bene az, aki jön a franciáknál a váltásként, harmadik emberként, az a Garcia pedig a spanyoloknál, második helyen veszi el a 400-as váltó lehetőségét, a svédek Hanssonnal a harmadik helyen, Olaszország a negyedik, a németek is most már nem is lemaradva, de a svájciak teljesen kiszálltak, de a németek úgy néz ki, hogy most meg fel fognak zárkózni, mégpedig Bocska révén, Bocska Jolianna Dóra, magyar származású német úszó, ha majd a döntőbe kerülnek, akkor lesz igazából sztori vele kapcsolatban, most egy kicsit visszafogottabban én is. Úgy néz ki, hogy majd 300 méterhez érve, most már az első két helyen a kettes-hármas pálya, Franciaország és Spanyolország, és szerencsére a német-olasz-svéd-hármas lemaradva, de azért annyira mégsem, az utolsó 100 méterre a spanyolok jönnek, Sobrevieja az, aki beugrik a vízbe, Castadello pedig a franciáknál, egyelőre az élen a spanyolok, második Franciaország, Junevik révén harmadik helyen a svédek. Nem tudnak fáradni a németek, Tobben érkezik, itt öten nagyon egymás mellett, ami azért egy kicsit aggodalmassá tesz, de a svájciak annyira le vannak maradva, hogy ők nem úszhatnak jobbat, mint a magyarok, szerintem. Hát az mondjuk nagyon szólna, ha valamiért kizugnának a magyar 400-as váltó tagjai, de azért egy kicsit izgulni kell. Jön az utolsó 30 méter, amit megkezdenek a versenyzők, egyelőre a franciák az élen, a spanyolok a második helyen. Ez azért az utolsó versenyszám a mai nap folyamán, és a hazaiak be akarják tuszkolni mindenféleképpen az első helyre a francia váltót. Ez meg fog történni, Gastadello megnyeri a 400-as női gyorsváltó második futamát. A második helyen a spanyolok, Olaszország a harmadik, negyedik a német váltó, ötödik Svédország. És az a helyzet, hogy valójában nincsenek jobb idők. A franciáké jobb, de nem erőteljesebb, például a második helyen beúszó spanyoloké, úgyhogy én negyedik időt számok a magyar váltónak, hogy azzal majd ők a döntőbe kerülnek, de várjuk meg a hivatalos végeredményt, bizony, így van, Oroszország, Hollandia, Franciaország és Magyarország a sorrend majd a döntőben a pályaleosztást illetően, 5. Spanyolország, a britek is bekerülnek 6. idővel, 7. Olaszország és az olaszok, a hetedikek, a 8. helyen pedig Németország, Svédország kiesik, nem lesz ott majd a döntőben. Hát a mai nap is eltelt a délelőtt folyamán, kifejezetten jó eredmények születtek, a 400-as gyorsváltó döntős, mégpedig 4. idővel Jakő Vivien is finalista, ő érte is lehet majd szorítani a 400 méteres vegyesúszás döntőjében, úgyhogy lesz majd lehetőség itt az este délután folyamán tényleg a magyarokért szorítani, akár, sőt valószínűleg az érmek száma majd javulni fog, vagy több lesz harmadik idővel döntős Jakő Vivien 400 vegyesen. Még a 100 pillangó Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott, előbbi második utóbbi 8. idővel, Márta Rihárd a 22. Páldár Nikolett 200 gyorson a 12. idővel elődöntős, Ugrai Panna pedig 19. helyen zárt összesítésben. De majd jön este a mindenség, sok-sok döntő magyarokkal, Párizs búcsúzik, a szó a budapesti stúdióé.
Köszönöm szépen Katona Lászlónak, vele majd a délután során, kora este során találkozhatnak ismételten, tehát akkor még egyszer a délután, illetve a kora este során több magyar érdekeltségű döntő lesz. 18.40-től Kós Hubert férfi 200 méter háton döntőzik, 18.52-től férfi 100 méter gyorson Milák Kristóf és Németh Nándor, 19.54-től Jakő Vivien, 20 óra 3 perctől pedig férfi 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf. Hát azt se tudom, hogy melyik ujjunkba harampjunk majd az este során, hiszen ezen úszó döntőkkel egy időben játszik a Debrecen labdarúgó csapat, a konferenciádik a selejtezőt Kopenhágában. Atlétika terén is rengeteg izgalmas esemény lesz a mai nap során is. Egyébként majd terveink szerint olyan 3:45-12 körül kapcsolunk Birminghambe, hogy elmondja a részletes műsort Regős László Pál. A visszajátszást pedig hamarosan egy 1952-ben olimpiai bajnoki címet szerző úszó klasszisunkkal folytatjuk.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egész héten a visszajátszásban az úszási a főszerep, azon apropó, annak az eseménynek az apropóján, hogy jelenleg is zajlik Párizsban az úszó Európa-bajnokság. Délelőttönként ugyebár előfutamokat rendeznek, délután, kora este pedig többnyire 18 óra 30 perctől jönnek a középdöntők, illetve a döntők. Az előbb elmondtam már, hogy milyen döntőnkben leszünk érdekeltek, természetesen a mai nap során még el fogom mondani, hiszen van még idő a visszajátszásban, egészen pontosan 4 perc elmúlt, 4:12, és a visszajátszás délig tart, ezt követően jön majd a bajnokok műsora. Egyébként a visszajátszásban foglalkozunk majd atlétikával is, hiszen a tegnapi nagy siker után sem áll meg az élet. Halász Bence aranyérmes dobását követően is szurkolhatunk még magyaroknak. Most azonban, ahogy említettem, úszással foglalkozunk, méghozzá egy olyan úszó királynővel készült beszélgetést, az ezredfordulón készült beszélgetést idézünk fel, aki 1952-ben Helsinki-ben 200 méter mellúszásban lett olimpiai bajnok, és ezt követően nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám a legnagyobb sikereit, de ezt megteszi helyettem annak a beszélgetésnek a riportere Molnár Dániel, aki ezt készítette, és természetesen ő is azzal az idézettel kezdi a Székely Évával történt beszélgetést, amelyet mindenki ismer Székely Évától, hiszen ez a mondás klasszikussá vált.
Sírni csak a vesztesnek szabad, ezt így tudtuk, ez így volt szokás eddig, amíg nem tudtuk, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Az 1927-ben született Székely Éva a magyar úszósport örökérvényű, ragyogó csillagaként minden tudott a versenyzésről, a küzdelemről, a szomorúságról és boldogságról, de a legtöbbet talán a boldogság átadásáról tudott. Több mint 20 évig volt a magyar úszóválogatott nélkülözhetetlen, sikert sikerre halmozó tagja. 68-szoros magyar bajnok, Helsinkiben 200 mellen olimpiai bajnok, megszámlálható és szinte megszámlálhatatlanul sok EB, illetve világrekorder tartó. Székely Éva csodálatos tehetségű sportoló és csodálatos tehetségű ember, aki örökös bajnokként, gyógyszerészként és úszó mesteredzőként egyaránt bizonyította páratlan tehetségét.
Valamikor olyan terveket dédelgetett magában, hogy delfin lesz.
Nem valamikor, most is.
Ma is delfin szeretne lenni?
Igen, én delfin szeretnék lenni, és ez olyan érdekes, mert az Andreának minden vágya, a lányom Andreának, hogy bemenjen egy ilyen delfináriumba, és ráülhessen a delfinre, és a Hargitai Andrés, aki szintén egy ilyen mániás delfines, az meg, mikor itt voltak azok a delfinek, ezek a szerencsétlenek itt a Műugró medencében, az azóta is arról áradozik, hogy élete legboldogabb pillanata volt. A delfinre ráült, vagy megfogta, vagy nem tudom, mit csinált.
Vagy de úszott velük együtt.
Úszott velük, és én a delfint, én magasabb rendűnek tartom, mint saját magam. Én láttam egy filmet. Egy ilyen delfin filmet, amit a mai napig mindig ez jut eszembe, egy papa meg egy gyerek, egy angol, egy ilyen dokumentumfilm volt, egy operatőr papa, vagy nem tudom milyen papa, a kis delfint, aki még nem tud igazán levegőt vinni, kiemeli, és hogy vegyen levegőt, és viszi. Most ennek következtében, ha valaki fuldoklik, akár maga, akár én, ember, oda megy, kiemeli, ugyanúgy, mert látja, mint hogy nem tud levegőt venni, és viszi. Most ezt a papa le akarta filmezni, és beküldte a 16 éves fiát, hogy menj be.
Kicsit fuldokolni.
Fuldokolj. A delfin jött, felemelte, és vitte ki. Azt mondja ez az okos angol papa, hogy nem jó sikerült ez a felvétel, fiacskám, menj vissza, csináld meg még egyszer. A fiú visszament, elkezdett fuldokolni, a delfin elkezdte verni a fejét. Hát ez zseniális. Ezt még én sem merem. Ezt
engem nem fogsz te kétszer átverni.
Na hát ez az. Na ezért okosabb a delfin, mint én. Mert engem már milliószor átvertek, nem tanulom meg.
Szóval akkor hogy kezdtük a delfinséget? Csinálunk egy rövid kurikulum vítét, ugye? Mert sajnos ma már van, aki nem tudja
hát
pontosan.
Hát nagyon sokan nem tudják. Úgyhogy ha én valahova telefonálok valami fontos ügyben, mondjuk kell a gázszerelő, vagy a vízvezetékszerelő, vagy ilyen nagyon fontos. Ah. Akkor mondom, hogy Székely Éva vagyok. Ha mél a csend van, akkor hozzámondom, hogy az úszó. Na most, ha öregebb a pali, akkor vannak emlékképei. Ha hallom a hangján, hogy fiatalabb, akkor mondom, hogy hát a Gyarmati Andreának vagyok az anyukája, mert őt ugye még a körzetbe is, az orvosi, íze, a gyerekek meg ismerik. Ha arra se reagál, akkor mondom, hogy hát a Gyarmati Dezsőnek az ex-felesége, akkor az valami politika izén csak eszibe jut. Ha az se, akkor megkísérlem, és azt mondom, hogy a Hesz Máténak vagyok a nagymamája. Ha az se jön be, akkor azt mondom, hogy hát akkor legyen szíves, jöjjön el, és csinálja meg a gáz.
Hát azért még egy valakit kihagyott, még azért a Hesz Misát is megemlíthette volna.
Hát igen, csak arról meg már azért nem tudják, mert ez már olyan régen elment, hogy néha-néha még hazajár. Különben ez valami hihetetlen. A Dezső szokott ezen hőbörögni, hogy elfelejtik az embert. Mondom, te, a világ történelembe vagy a világon, ha van 100 ember, akit nem felejtenek el, akkor az nagy dolog. Hát miért ne felejtenék el? Elfelejtik a Szent Györgyit, elfelejtenek olyan embereket, akik millió embernek megmentették az életét. Hát ez a rend, hogy élsz, csinálsz valamit, megöregszel.
Aztán szépen elfelejtik.
És
hát ezért van filmmúzeum egyébként.
Az embert az nem felejti el, aki szereti. Van valakinek a verse, nem tudom ki, végigírja a verset, hogy megy ki az ember az életből, és a végén már csak egy betű van a nevéből, és amikor az is elmegy, akkor felejtették el, mert már nincs, aki emlékezzen rá. Thank you.
ne sírj, így kedvesen. Ma csendes az ég, jól eltakar minket a végtelen. Ne sírj, s én majd hallgatom színes álmaid, most mészé válnak az ajtadon. Mondd el nekem, és én elhiszem, hisz lelken is, testen is érintem. Egy éjszakát maradj még velem, kedvesem.
A delfinek szeretete, vagy pedig adott esetben a papa volt az, aki először a víztájékára vitte, vagy az úszodatájékára?
Hát az úszodatájékára úgy kerültem, hogy Csillaghegyen volt egy nagy családi nyaralónk. És ott van az a csodálatos strand, amit hallom, most kezdenek kiárusítani, a hajamszála égnek át. Strandra mentünk, oda volt bérletünk, és én reggel bementem a vízbe, és este jöttem ki, úgyhogy szegény anyukám, aki nem tudott úszni, az a frász kapta tőlem, folyton fél, de pici koromtól. 3 éves koromban egy Csuhaj bácsi nevű úszómester, addig gyötörtem az anyámat, mert már akkor ilyen erőszakos voltam, ha valamit meg akartam tanulni, oda vitt a Csuhaj bácsihoz, hogy tanítson megúszni. Hát akkor sem voltam valami magas, rám nézett a Csuhaj bácsi, ilyen nagy pocakos. Azt mondta, hogy pici még ez a töpörtyű, dehogy tanítom. Na, elkezdtem topozékolni, Csuhaj bácsi rájött, hogy én vagyok az erőszakosabb, rákötött arra a rúdra, és elkezdte, hogy kéz, láb, egy, kettő. Na most mindegy ilyen gilisztam. És én már 3 éves koromban is tudtam, hogy ez nem úszás, ez valami szörnyűség, és elkezdtem üvölteni erre, diadalmasan azt mondta. Mondtam én, hogy kicsi ez a gyerek, nem lehet ezt megtanítani úszni. Ezzel abban az évben be volt fejezve, és akkor én rájöttem, hogy hát a gyerekektől megnézem, hogy mit csinálnak. Következő nyáron szóltam az anyunak, hogy tudok úszni, beugrottam, ott volt egy nagy 50 méteres versenymedence, és elkezdtem úszni szegény
se anyu. Bot, se
semmi. Na hát nem volt ez úszás, körülbelül olyan, mint a kutyák. De végigúztam. 12 éves koromban én a német iskolába jártam, és akkoriban ma is állítom, hogy Magyarországon a legjobb rendszer az a kisok volt, az a középiskolások országos, nem tudom,
közben. Igen.
Minden világklassz is onnan került ki, ott komolyan vették. Ilyen verseny volt, én ugye a német iskola színeiben, nem jöhettek be férfiak a lányok versenyébe. A Sárosi, aki egy firkás volt, elkérte az úszómesternek a ruháját, és hát nekem olyan hosszú, vastag copfém voltak, hogy rá tudtam ülni, és így feltettem a fejem tetejére, ráhúztam a sapkát, abba a hiszembe, hogy ez mi, ez szuper lesz. Elindultam, és körülbelül a táv felénél lecsúszott a sapka, elborított ez a hajtömeg az arcomat, észre se vettem, mint az őrült, látatlanba bele a vakvilágba, és körülbelül egy olyan fél medencével megvertem a többit. Hát én tudtam úszni, mert én egész nyáron a víz alatt úsztam. Akkor a Sárosi azt mondta, hogy ez nem csak tud úszni, ez őrült. Hát ilyet én még nem láttam. És akkor leszólított, teljesen meg voltam dermedve, mert akkor még azt mondták, hogy idegen férfivel nem szabad szobálni, ezek cukros bácsi. Kérdezte, hogy hova járok, és akkor mondtam, hogy a német iskolába, oda járt a Vámos Adél, beprotezsálták a Vámos szülők, a szüleimnél a Sárosit, ez följött hozzánk, ez volt 1939-ben.
És attól kezdve ment minden, mint a karikacsapat.
Egész 41-ig, amikor kitalálták, hogy csak fajtiszta versenyző versenyezhet, és két lábbal akkorát rúgtak a fenekembe, hogy azt sem tudtam, hol állok, de hát akkor olyan tudomásul kellett venni, és akkor azt mondta Sárosi, hogy nem baj, lányok, mi átmegyünk a Lukácsba, hát én egy tragédiának éreztem, megmondom magának. Én úgy éreztem, hogy itt a világ vége, mert ugye a Sárosi, amikor följött hozzánk, akkor megígérte, hogy olimpiát fogok nyerni. Én meg annyira a
határ... Végül is betartott
be. A szavát. Igen, nem? Kicsit nehezen, de...
Éva, 48 London az olimpia.
Átállás éve volt.
Tudom, fordulat éve.
Vagy fordulat éve. Május 1-én el kellett menni ünnepére Egerbe, május 1-i, és egy ilyen nyitott teherauton végig kellett énekelni Budapesttől Egerig, rohadt hideg, szeles idő volt, és kaptam egy mellhártyagyulladást, úgyhogy hát nekem mindig valami közbe jött, szóval nem ment ez olyan simán.
Egyéb kihagyás?
Kihagyás. Úgy, ahogy magamhoz tértem, úgyhogy Londonban 4. voltam, de gondoltam, hogy na, ezzel elegem is volt ebből, és abba akartam hagyni.
Hát ez 52-ben már nem kellett végén.
Igen, és akkor 56-ban megint állt a zászló. Akkor
azért 52-t ne ugorjuk el.
52-ben ott akkoriban 5 női szám volt. 5. összesen az olimpián. Abból mi magyarok nyertünk 4. Most 20 női szám van, és ha én most úsztam volna úgy, mint akkor úsztam, akkor egy olimpián nyerhettem volna 4-5-öt. És odaverem a fenekem, hogy nyertem 1-et úszni minden hát nap úszom.
Ez a legfontosabb, nem?
Hát ez az. Hát ezért vagyok én szerencsés.
Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszoda falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az 5-ös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a 3-as pályán úszó Killerman Klára. Széke Éva előnye most már mint egy féltest volt. Mellette azonban a régi melluszos stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Széke Éva növeli csapásainak számát, gyorsítsa is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig csak úgy, mint Széke Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killerman Klára mintegy egy testosztal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van itt kint az egyes és a kettes pályán a Dan Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavris. Még 5 méter választja el Székely Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mint egy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Székely Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killerman Klára. Killerman most feljön. És a túlsó oldalon a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző, is szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killerman Klárával. Killerman azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye, Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyert a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killerman Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre.
Bemegyek a vízbe, és abban a pillanatban megszűnik a világ. Ehhez hozzátartozik, hogy olyan falsúlyom van, hogyha nem ráfekszem a vízre, hanem függőlegesen állok. Veszek egy nagy levegőt, és így leteszem magam mellé a kezem, akkor mind a Kejfej Jancsi csak idáig süllyedek el. Tehát én és a víz szerelemben vagyunk, engem visz a víz, nekem nem kell azon strapálnom magam, hogy én úszom. Hát most ugye lassan úszom, nem pillangozhatom, nem csinálhatok bukófordulót, nem ugorhatok.
Csak leveg.
Fest. Lebegek, megúszom. Milyen jó, hogy naponta bemehetek úszni, és ettől boldog vagyok.
Azért elég szépen átörökítette ezt a vízszerelmet, hiszen aki magával valami módon kapcsolatban volt, akár vérségi, akár nem vérségi kapcsolatban, az mind egytől egyik a vízszerelmese. Szóval azért elég szép kisugárzása volt.
Gondolom ez úgy van, hogy az ember egy bizonyos közegben mozog, és hogy mondjuk azt talán tőlem vették át, hogy én egy mániákus voltam. Az egyik viszi magával a másikat. Én azt gondolom, hogy a színészek gyerekei azok abba a körbe mozognak, a orvosok gyerekei abba a körbe. Tehát egy adott kör az embernek, ha naponta még tanult is, dolgozott is, sportolt is, arra már nem volt ideje, hogy máshonnan találjon szerelmeket. Kéznél volt, meg adott volt. Ugye egy normális nő, akkor elmegy egy randevúra, akkor kifesti magát, megcsinálja a haját, mit tudom én mi, aztán elveszik feleségül, és reggel ott fekszik egy kifestetlen, rossz, kialvatlan. Hát ez velünk nem fordulatott elő, mert mi vagy ázottak voltunk, vagy izzadtak voltunk, vagy kócosak voltunk, vagy koszosak voltunk. Mi már nem okozhattunk csalódást.
Megütötte a fülemet, hogy Misát azért szerettem, pedig hát azt mondják, hogy Misa az azért ment el, mert az
hát
anyósa.
Ez, amit elterjesztett ő rólam, hogy én üldöztem el, notabene, amikor ő elment, akkor én két szemű kötéssel feküdtem a kórházba, hát nagyon nem üldözhettem. Ő elment, én nagyon szerettem, én soha nem fogok rá rosszat mondani, mert az unokám édesapja, és életem, öregkorom legnagyobb ajándéka az ő gyereke. Esküszöm magának, hogy csak jót tettem neki az életbe.
Móci, ugyanilyen hatalmas rajongással van a nagymami iránt, mint a nagymami Móci iránt?
Szeret engem, az egész biztos. Ő egy mai gyerek, egy fiú, de úgy érzem, hogy nagyon bensőséges a kapcsolatunk. De inkább ilyen haveri kapcsolatunk van. Tehát
hogy Évának szólít.
Évának szólít, igen, és mindig azt nevetem, hogy engem Évának szólít, a Dezsőt meg nagypapának. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van. Tehát én számíthatok rá, ő számíthat rám.
Főz neki? Mos rá?
Persze, főz. Nem mosok. Ő az édesanyjával lakott, de hozzám ért ebédel, mivel az Andrea nem ért rá. Tehát amikor nem ért rá, most meg a barátnőjével lakik.
Féltékeny a barátnőjére?
Nem.
Nem?
Én nagyon szeretem a barátnőjét, mert ők nagyon szeretik egymást. Én mindenkit szeretek, aki azokat szereti, akit én szeretek. A Móci annak ellenére, hogy volt vele egy csomó felfújt kraval, hogy úgy mondjam.
Letépte az ellenfél heréjét.
Ugyan már, hát nevetséges. Tudja, ezért utálom ezt a mai újságírást. Hát a Móci szegény annak az áldozata ezekbe a hírekbe, hogy a mi gyerekünk. Mert azt írják, hogy a Kovács Péter, akkor kifigyel oda. De a gyarmati unokája, arra mindenki odafigyel. Nyert 2 magyar bajnokságot, junior világbajnokságot, 2-et. Ezt, az, ő egy nagyon jó, szerintem kemény játékos, és most, ahogy úgy elnéztem ezen az EB-n, meg a VB-n, ami most, hát ezek se puhább gyerekek, mint a Móci. Mondjuk ő annyiban csinált hibát, hogy egyszer elvesztette a fejét, és nem alattomosan víz alatt, hanem víz fölött megütötte a Dalla Tamást, amiből aztán egy akkora cirkusz, tehát most már úgy verik egymást orrba nyíltan, hogy a szemük nem rebben. És akkor ezt elkezdték fölfújni, ami a here letépést illetett, a közelében nem volt szegény Ibolyának, aki különben egy aranyos fiú. Meg volt a videó. Hát nem is akkor fogta, amikor történt. És nem is derült ki, de hát azért olyan nagyon nem tépődhetett le, ha 2 hét múlva már vízilabdázott az Ibolya, aki tényleg egy szelíd, rendes fiú. És még úgy is hívják, hogy Ibolya.
A legutolsó fázis, mert látom, hogy jól van, és ennek nagyon-nagyon örülök. A terve.
Most voltam 74 éves, ami rosszul érint, tényleg rosszul, hogy nagyon sok barátunk, kortársunk, sporttársunk meghalt, vagy nagyon beteg. Na most ezt nekem nézni, ez nagyon rossz. De nem tudok velük nem érezni. Tehát olyanokkal, mint a Puskás öcsi, vagy a Paplaci, akikkel minden rosszba, meg minden jóba. Ez nekem fáj. Tehát ha valamitől szomorú vagyok, ettől vagyok szomorú, ezért én azt kívánom magamnak, hogy úgy halljak meg, ne legyek kiszolgáltatott, és ne sajnáljanak. Szóval mást nem. Nem tudom, mennyi van hátra, minden esetre a családom az hosszú életű volt, de ez nem jelent semmit. Lemegyek reggel uszodába, lemegyek a Kolosi téri piacra, amit imádok, ahol engem nagyon szeretnek, ott beszedem a politikai híreket, mindent informálódom, nem kell nekem újságot olvasni. Azt is tudom, hogy hány százalék a Fidesz, meg hány százalék a másik, mert az egyik ennek drukkol, a másik annak. Irogatok, ami eszembe jut, nagyon jól elszórakozom, nagyon sokat olvasok, és hát van egy pár barátom, akikkel rendszeresen ugye tartom a kapcsolatot, a Moldováék, a Gyuri meg a felesége, de hát elsősorban a felesége, a Gyenge Vali, ha itthon van, a Killerman Klári, ha itthon van. Megvan egy néhány emberrel a kapcsolatom, nézem a német televíziót, hogy ne felejtsek el németül, meg a CNN-et. Néha nézem a magyar televíziót, ha olyan van, ami érdekel.
De úgy már ilyen nagy közös megmozdulások nem nagyon jár.
Nem megyek sehova, mert irritálnak. Olyan emberek, akikről tudom, hogy ellenségek voltak, meg nem szerettek, meg keresztbe raktak, azok nekem ne hercigeskedjenek. Szóval megmondom magának, hogy tulajdonképpen mi az alapja. Az az alapja, hogy egész sportpályafutásunk alatt, mint edző is, folyton vigyázba kellett állni, és nem lehetett semmit sem mondani, se csinálni, mindig tekintettel kellett lenni valamire. Hát én már nem akarok tekintet. Most megengedem magamnak azt, hogy nem megyek el.
Maga alapvetően gyógyszerész, meg vegyész, meg amellett író ember is, méghozzá nagyon érdekes, jó stílusban ír. Nem érez sehol sem hiányérzetet?
Hogy valami?
Hát, hogy valamit esetleg nem valósított meg. Hát, hogy nincs két élete.
Nem érzem, mert úgy gondolom, hogy megtettem, amit tehettem. Ugye felneveltem az Andreát, úgy, ahogy, de felneveltem. Nem voltam rossz feleség, a szüleimmel naponta mindent megtettem.
Mócinak finom ételeket.
Mócinak is. Mócinak. Minden magyaros dolog. Te paprikás.
Fűszeresen,
igen. Most kiderült, amit nem tudtam, hogy szereti az erős paprikát. Egész traumaért. Mert sose tettem neki bele, mert nem tudtam. De ez úgy látszik, valahol most szedte föl. Nem, hát a móci az az életem végének a nagy ajándéka, mint hogy az életem közepének az Andrea volt a legnagyobb ajándéka. Meg az is, ma is az, csak nekem a móci még mindig megmaradt. De ezt elmondom magának, mert az Andrea ezen annyit nevet. Lehetett a móci egy olyan talán 3 éves, és ugye, mikor az anyja ügyeletes volt, akkor nálam aludt. És egyszer bevittem a fürdőszobába fürdőt, és valahogy elraktam, hogy ilyen picike volt, ilyen vékony, elraktam a fürdőlepedőt, és elkezdtem keresni, hogy ezt meg kell mutatnom, és oda néztem, és azt láttam, hogy ez így remek. Valami olyan meghatóan kiszolgáltatottan szánalmas volt, hogy én nem adtam rá. És mondom az anyának, hogy te, én azóta, ha rosszat csinál, akkor csak ezt a képet idézem föl, és rögtön elmegy a mérgem. Ez a nagy darab, erős fiú.
Az a reszkető, vacogó kisrác.
Kisrác.
Székely Éva olimpiai bajnoknőnkkel, Molnár Dániel beszélgetett, sajnos már egyikünk sincs közöttünk, de olyan jó, hogy a hangszalag megőrizte a hangjukat. A folytatásban még foglalkozunk úszással, hiszen még 13 perc van hátra a mai visszajátszásból, egy régi olimpiai bajnoki sikert fogunk feleleveníteni, de előtte egy friss sikerről fogunk beszélgetni Regős László Pállal, aki Birminghamből az Atlétika Európa Bajnokságról tegnap közvetítette Halász Bencének a fantasztikus teljesítményét, és aki természetesen most is ott van a helyszínen, és elmondja nekünk, hogy a mai nap során milyen sikerekre számíthatunk. Szervusz, Laca.
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat. Remélem, hogy számíthatunk sikerekre, vagy inkább úgy mondom, hogy remélem, hogy lesznek sikerek, főleg az esti programban bizakodhatunk, amikor majd 400 méteres síkfutásban Molnár Attila és Enyingi Patrik is ott lesz a fináléban. Közülük talán inkább Molnár az, akiben éremesély van, akár egyébként aranyesély is, de ezt nagyon-nagyon halkan mondom, mert azért elég komoly a mezőny a 400-as síkfutás döntőjében. Már délelőtt elkezdődött a program, egyelőre 2 magyar versenyzőre várunk, hogy bemutatkozzon. Női diszkoszvetésben, a selejtezőben Kerekes Dóra, aki egyébként hamarosan dobókörbe áll, most éppen svéd versenyző van ott a ketrecben, de utána Kerekes Dóra következik, és elkezdődött a férfi 10 próbázók versenye az első számmal, az első próbával, ami pedig a 100 méteres síkfutás. 2 futam már megtörtént, 2 futam már lement, a 3. futamban pedig ott lesz Gál Pál Zsombor is a magyarok képviseletében. Az a Gál Pál Zsombor, akinek idén már volt 8000 pont fölötti eredménye júniusban, most lépte át először ezt az álomhatárt, és nagyon bízunk benne, hogy ez a 8000 pontos, júniusi 8000 pontos eredmény, ez önbizalmat adhat neki majd arra, hogy esetleg itt az EB-n is egy szép teljesítmény nyújtson, és ott legyen a mezőny első felében mondjuk. Kerekes Dóra közben belép a dobókörbe, akkor ezt még megvárjuk, hogy milyen az első próbálkozása, és talán akkor pont odaérünk Gál Pál Zsombor futására is, akit éppen most mutatnak be, miközben Kerekes Dóra elveti a diszkoszt, az 55 méteres vonal alatt esik le, nem egy túl erős kezdés a magyar versenyzőtől, aki hát nem készült túl jól az Európa-bajnokságra, a magyar bajnokságon is csak 3. lett. Nincsen élete formájában sajnos Kerekes Dóra, 50,5 méter, úgyhogy hát ez nem lesz elég a továbbjutáshoz, de hát van még 2 kísérlete a selejtezőben Kerekes Dórának, bízunk abban, hogy javítani tud. Egyébként már 2-en megdobták a döntőszintet, ami 62 méter, abban nincs meglepetés, hogy a holland Jolint van Klinken, aki súlylökésben is ezüstérmes lett, ő megdobta elsőre ezt a szintet, és talán a német Kraft kísérletesen volt meglepő, 63-46-tal, ővé eddig a legnagyobb dobás. megtörtént közben a bemutatása 100 méteren, a 10 próbázók 100 méterén. Itt Leo Neugebauer kapta a legnagyobb újongást a lelátóról. Sok német itt van Birminghamben, de hát természetesen egy Európa-bajnokságon minden nemzet képviselteti magát a lelátón is, akiknek a versenyzőik itt vannak. Árpád Zsombor az ötösön fut, 10.62 a legjobbja 100 méteren. Ezt pont júniusban futotta azon a versenyen, ahol végül 8000 pont fölötti eredményt ért el eddig. Az első két futamon a legjobb idő, 10.88 a cseh Wilhelm Straszky, illetve az észt Johannes Ern futott 10.88-at. Így előre ők vezetik az összetettet is, de hát egy szám után ez még azért olyan nagyon sokat nem jelent. És ebben a pillanatban el is rajtol a harmadik, az utolsó futam 100 méteren. Gálpás Zsombor sajnos egy picit beragad, mellette elég jól kapja el a rajtot a svájci versenyző, a balján pedig ott a cseh Järvinen is. Gálpás Zsombor talán 6.-7. hely környékén ért be. Ez most nem volt annyira jó futás, mint amilyen volt még júniusban azon a budapesti versenyem, de hát megvárhatjuk, hogy mi a pontos eredménye. Akár 11 másodpercen kívüli próbál, vagy futás is lehetett, úgyhogy sajnos Gálpás Zsombor bemutatkozása sem sikerült olyan nagyon jól, de egyébként van még 9 próba, úgyhogy van még lehetőség javítani, és reméljük, hogy javít is. Ami pedig a délelőtti programot illeti, még Kerekes Dóra és Gálpás Zsombor mellett majd Takács Boglárkának szurkolhatunk, aki női 200 méteren az előfutamokban fog pályára lépni, rekordtára lépni. Ez magyar idő szerint 12 óra 40 perckor történik. A tervek szerint a Nemzeti Sportkrónikában erről is élőben számolok be, illetve Gálpás Zsombor még a távolugrásban és a súlylökésben fog szerepelni a 10 próbázók versenyében. Ennyit egyelőre a ma délelőttről, Studio.
Köszönöm szépen Regős László Pálnak, aki egész nap ott lesz Birminghamben, és folyamatosan tájékoztatja önöket minden műsorunkban, de a visszajátszásban már nem, hiszen a visszajátszásból már csak 8 perc maradt hátra, akkor fog kezdődni a bajnokok. Viszont én ígértem önöknek egy régi aranyérmes úszó közvetítést, és ugyebár az ígéret szép szó, ha megtartják, az úgy jó. Hát a visszajátszás előtt Gyurta Gegével beszélgettünk, hogy mi volt élete legnagyobb sportélménye, hát természetes, hogy a testvérének az olimpiai győzelme, és ha már ez szóba került néhány órával ezelőtt, akkor természetesen mi megkerestük ezt a felvételt. Következzen Gyurta Dániel győztes úszása Londonból.
Az egyes pályán Rio Tateishi, japán fiú, ő a világranglista második helyezettje, 2:08.17 másodperccel, de hát állítólag a 100 a főszáma, ez majd most kiderül. A kettes pályán Kosuke Kitajima, a legidősebb, Athén és Sydney bajnoka, a világranglista vezetője, az ő edzője is Dave Szaló, és 2003-tól kétszer is nyert világbajnokságot, már 2001-ben ezüstérmes volt, tavaly kikapott Gyurtától. A közönség üdvrivalgása érthető, hiszen a két angol jött be, Andrew Willis, a tavalyi világbajnokság 8. helyezettje, a világranglista 5. helyezettje, és Michael Jamison. Ő világbajnok 5., világranglista 3. És most Gyurta Dániel. Nézem az arcát. Ő kellően felkészült versenyző, és kellően visel el minden ránehezedő felelősséget, hogy vajon mennyire magabiztosan jön ki, vagy van-e benne feszültség. Én minden esetre úgy érzem, hogy én jobban izgulok most a verseny előtt, mint Gyurta Dániel. Ebben az olimpiázban még veretlen, ahogy említettem. Itt a 103 csúccsal 4. helyet ért el. Az ötös pályán Scott, illetve a hatoson, az ötösön Dani van, a hatoson Scott Welts, az Egyesült Államokból világrangista 7. Az amerikaiakra mindig figyelni kell, gondoljunk csak Hanze vagy Sándorra. Ő nyerte az amerikai válogatót, a hetesen Clark Burkle, világrangista 8. A két amerikai, tehát Welts és Burkle tulajdonképpen Sándort, Gyurta nagy ellenfelét szorította ki. És a nyolcason Brenton Rickard, 100-on világrekorder, római világbajnok 205. Pekingben ezen a távon ezüstérmes, mint ahogy a 2007-es világbajnokságon is. És akkor következik 2 perc, 7 másodperc, 2 perc, 8 másodperc, izgalom, a 200 méteres férfi mellúszás döntője, Takaishi Kitajima Willis, Jamison, Gyurta, Welz, Burke és Ricardo. Gyurta Nanira figyelünk. Előrehajol. Egyelőre ezzel az előrehajolással Welz még kivár. A vezényszó elhangzott, a sípít. A közönség a két angol biztatja. A delfinezés, a víz alatti úszás megtörtént. Gyurta kiemelkedik a vízből, 50 méternél nem ő, hanem Kitajima vezet, de ez persze lehet, hogy várható is volt. A rajtban a reakció ideje a két japánnak volt a legjobb, Gyurta Danié 11 századdal gyengébb, közelítenek az 50 méterhez, nem esett kétségbe, hanem Gyurta fog elsőnek fordulni. Elsőnek Kitajima fordul, de Gyurta Dani másodiknak, ami szokásával szemben ugye ellentétes. De arra is figyel, nyilván messze úsznak aránylag egymástól, hiszen a kettesen Kitajima és az ötösen Gyurta messze úsznak aránylag egymástól, tehát arra is figyel Dani, hogy Kitajimától esetleg ne szakadjon le. Véleményem szerint most már átvette Dani a vezetést Kitajimával és a nyolcason Ricardal, az ausztrállal van óriási csatában, és bizony Gyurta Dani igencsak úgy úszik Kitajimával együtt, hogy veszélyben a világcsúcs. Kitajima fordul változatlanul elsőnek, Gyurta Dani másodiknak. 100-100 méter tettek meg, tehát Ricard már lankad, Gyurta indít egy előző hajrát, egy korai hajrát, nem hinném, de lehet, hogy meglepik itt a Gyimát azzal, hogy most is kellően teszi, húzza a tempókat. Jól merül el a vízben, a kiemelkedése is tökéletesnek látszik. Kita Gyuma egyelőre azonban valahogy gyorsabban himbálja előre magát. Gyurta Dani pedig világcsúcson belül. Most már ő fordul elsőnek. A világcsúcs részidőn belül Gyurta az első. Az angolokat biztatják fergeteges erővel, úgyhogy most már lehet, hogy nem Kita Gyumára kell figyelni, hanem Jamisonra és Willisre. De Gyurta Dani egyelőre beleerősít, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem fogják befogni. Sőt, Danikám, ha te elismert hajrád, az nagyon fontos, már a négyesen Jamison félelmetesen jön. Gyurta Dani, nézzél jobbra, látnod kell, hogy jön Jamison. De Jamison, 5 méter, Gyurta Dani egyelőre, világcsúcson belül egyelőre, 3-2 csapással előbb, és első Gyurta Daniel. Beérett a sok munka. Beérett a sok munka, a két világbajnoki cím és a két Európa-bajnoki cím meghozta most is a gyümölcsét. És Gyurta mindenen változtatott tulajdonképpen a taktikát követően. Kita Gyumára figyelt talán, vagy nem figyelt, a saját tempóját úszta. Ezúttal nem csak az utolsó 50-re épített, hanem már az első 100-on is arra törekedett, hogy terrorizálja az ellenfeleket. Másodiknak fordult 50-en, másodiknak 100-on, hogy aztán már 150-nél ő vezessen, és végül ő nyerje meg a versenyt. Második a brit Jamison, harmadik a japán Tateishi, és negyedik a nagy ellenfél, a japán Kitajima. Első Gyurta, 2 perc, 7,28 század másodperces világcsúccsal. Ez igazán szép munka volt. Dani, gratulálunk!
Ez volt Gyurta győzelme 2012-ből a londoni olimpiáról. Hát az egészen biztos, hogy a mai nap során olimpiai győzelmet nem tudunk önöknek prezentálni, viszont az úszó Európa-bajnokságon 6 magyar versenyzőnek is szurkolhattunk a délután során. 18.40-től 200 méter hát döntőjében Kós Hubert, 18.52-től a 100 gyors döntőjében Milák Kristóf és Németh Nándor, 19.54-től a női 400 méter vegyes döntőjében Jacques Vivien, majd 20 óra 3 perctől a férfi 800 méter gyors döntőjében Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf. Természetesen ezekről a versenyszámokról beszámolunk itt a Nemzeti Sportrádióban, de már nem a visszajátszásban, hiszen a visszajátszásnak már lejárt az ideje. Az adás végén a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a Birminghamből közvetítő Regős László Pál, a Párizsból közvetítő Katona László, továbbá a két hangmérnök Antal Rihárd és Jámbor Tamás nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövess